gyöngyszínbe forgatott bombon, sültek rózsafűszersóval bolondítva, ehető virágok a tányéron, szőreg és a rózsaünnep természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Június 21-én vasárnap ünnepeltük az apák napját, amikor több munkahely megnyitotta kapuit apák és gyermekeik előtt.
Hogy most megnézzünk egy pasztőrgépet, egy tartályt, egy csarnokot, és nekik ez egy élmény lesz, és egy igazán tényleg egy kapcsolódási pont.
Hogyan segítheti az apa-gyermek kapcsolatot az ilyen módon együtt töltött idő? Hamarosan ez is kiderül. Aztán a zene ereje már a születés előtt segítheti a családi kötődések megerősödését.
Ebben a csoportban, aminek anyamagzat hangulódó a neve, ötvöztük az anyamagzat kapcsolatanalízist a zene jótékony hatásával.
Hamarosan megismerkedhetünk a zene gyógyító és családformáló erejével, a Te hangodat ismerem program segítségével. SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Az apák napját a világ számos országában ünneplik, de nem ugyanabban az időpontban. Magyarországon június 3. vasárnapján gondolunk az édesapákra és nagypapákra, amiben azonban mindenki egyetért, hogy az apa szerep egy egész életre szól, és modern világunkban sokszor rendkívüli kihívásnak tűnik. De milyen a modern apa? Hogyan kapcsolódhat egy apa jobban a gyermekeihez? Ez utóbbi kérdésben igyekszik segíteni a Válvetve apával nap, amiről Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával Nagy Bálint beszélgetett.
Mit jelent a Válvetve apával nap?
Válvetve apával napot azért találtuk ki, hogy apák napjához kötődhessen valami olyan lehetőség, ami az apáknak lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatot a gyerekeikkel. Apák kevesebbet vannak otthon, apák nehezebben kommunikálnak, legtöbbjük, és kell arra lehetőség, kell arra alkalom, hogy legyen közös téma a gyerekekkel is. Az egyik legérdekesebb dolog, ami a gyerek számára egy titkos világ, az az apa munkahelye, mert az egy igazi felnőtt világ. A felnőttek dolgoznak, a felnőttek valami felnőtt dolgot csinálnak. Ha beviszik őket a munkahelyre néha, akkor azt mondják, hogy maradj ott csöndbe a sarokba, és rajzolj, mert itt a munka zajlik, ne zavar senkit. És a Válvetve apával nap az, amikor az apák vihetik be a munkahelyekre a gyerekeket, és megmutatják, hogy ők mivel foglalkoznak. És igazi nem egy szórakoztató nap, hanem ez a megmutatjuk, beszélgetünk arról, hogy mi mit csinálunk a Józsi bácsival, a Kati nénivel együtt, mi annak az eredménye. Látják az apjukat egy olyan helyen, ahol ő kompetens, ahol ért ehhez a dologhoz, látják, hogy hogyan tisztelik a mások az apjukat, és ez egy nagyon mély kapcsolódási lehetőséget ad, hogy belelátást enged az apa az ő saját felnőtt világába.
És hát két apuka is van itt mellettünk. Milyen volt, amikor először a gyermekük bejött ide, mit láttak a saját gyermekükön?
Dr. Németh Csaba vagyok, élelmiszermérnök, és a kutatásfejlesztéssel foglalkozom. Hát mindenképp egy hatalmas élmény, és ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy általában mi édesapák úgy gondoljuk, hogy az, amit csinálunk a munkahelyünkön, az mások számára unalmas. És be kell látni, ez nagyjából általában így is van, de kivéve talán a gyerekeink, akik viszont nagyon érdeklődőek, és ilyenkor tényleg nem csak az van, hogy láthatják, hogy pontosan, hogy mi mit csinálunk, hanem belevonjuk őket a döntésekbe. Például, amikor egy élelmiszerfejlesztésnél mondjuk ízvilágot választunk, akkor kikérjük most az ő véleményüket is.
Perez Tamás vagyok, a Kapriusz Kft. Karbantartás és beruházás vezetője. Hát az én lányaim is most egy olyan élményben lesz részük, ahol megláthatják, hogy hol dolgozok, és ők ugye csak ilyen elbeszélésből, telefonhívásokból eddig tudták, hogy milyen gépekről beszélünk, amikor valami probléma vannak, és akkor most valósággá válik, hogy most megnézzünk egy pasztőrgépet, egy tartályt, egy csarnokot, és nekik ez egy élmény lesz, és egy igazán tényleg egy kapcsolódási pont most már a mi világunkhoz, úgymond a felnőttekéhez.
Egyébként milyen apa-fia, apa-lánya programokat szoktak csinálni otthon?
Vagy ez érdekes, pont ugye most volt apák napja, és pont egy olyan programra mentünk most, ami az én kedvencem egyébként az, hogy nem messze van innen a Tasi Zsilip, nem tudom, miért van egy ilyen kötődésem hozzá, és akkor fiaim ilyenkor hajlandóak voltak eljönni velem. kerültem, és ott ezt meglátogatni. De egyébként két kisfiam van, és nagyon kiskoruk óta szeretek egy ilyen fiúbulis hétvégéket tartani, ami azt jelenti, hogy hárman, a három fiú elmegyünk valahova, és ilyenkor tényleg tudunk olyan programokat csinálni, ami kifejezetten fiús.
Hát nálunk az apák napjának egy régebbi hagyomány van, mert már az óvodában is tartották az apák napját, ott ilyen érdekes, vicces betékedők voltak a gyerekekkel. Az iskolában nem, otthon pedig egy ilyen kirándulás, apás napot tartunk, ez változó.
És itt a férfiak klubja környezetében kifejezetten apa, lánya és apa-fia táborok vannak nyáron. Az egy hihetetlen élmény, és ez Magyarországon is, és Erdélyben is zajlanak ilyen táborok óriási sikerrel, és akik oda elmennek, azok újra meg újra visszatérnek, apa szövetségek kötetnek, gyerekek nagyon jól érzik magukat, és kiderül, hogy apákkal, csak apákkal lenni nagyon más, mintha anyák is ott vannak, ugye sokkal nyugisabb, lazább, kalandosabb, az egész egy más közeg, és ez így van jól.
Stúdióban vendégünk Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót!
Én feltettem hallgatóinak ezt a kérdést, hogy milyen a jó apa, egyelőre nem érkezett SMS szerintem, de nagyon nehéz megfogalmazni. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy így szubjektíven írják meg, hogy mit gondolnak, milyen a jó apa, akár apák is megírhatják magukról, mit gondolnak. 0639666, és Viberen is várjuk az észrevételeket. Nehéz ezt megfogalmazni, mert talán a fejünkben, és ezt mondtam még Törőcsik Zsolt kollégámnak is, lehet, hogy az él, hogy az apa az kimegy, legyőzi a kartfogó tigrist, behúzza a mamutot, ugye, és akkor úgy megérkezik az apa. Ugye,
ha megérkezik, akkor... és nem eszi meg a tigrist,
legyünk
őszinték.
Igen, de ugye a mai modern világunkban a legritkább esetben kell kimenni és legyőzni a kartfogó tigrist.
Egy picit azt gondolom, hogy nem rossz a kép, amit felvázolt, mert lassan ugyan, de nagyon lassan változik az a egyébként rettenetes beállítódás, hogy anya feladata ugye a házi tűzhely őrzése és a gyermekek nevelése, hiszen egy anya, egy nő ösztönösen ért ehhez, apa pedig ugye menjen és termeljen, és tartsa el a családot, teremtse meg az anyagi biztonságot, csak hát az a baj, hogy ez pszichológiailag egy fals kép. Tehát egy pici gyereknek, de egyébként még a nagyobb gyereknek is, az a gondunk, és ez a szép is, hogy mindkét szülőre ugyanakkora szüksége van. Tehát egy gyerek nem preferál anyát vagy apát. Ugye természetesen van ilyen kicsit anyás-apás, meg ez változik is ugye az életkorral, de pszichológiailag apára, anyára szükség van. Tehát az, hogy nem akarom lelőni, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy miket küldenek be, de hogy csak egy gondolatot mondjak, hogyha nem jelenlévő az apa. Tehát ha nincs jelen a családja és a gyereke életében, nagyon nehéz jó apának lenni.
Nem lehet, hogy az egész világ egyébként úgy van beállítva minden szempontból, szociológiai, politikai szempontból, hogy az apa nem is nagyon tud máshogy viselkedni.
Ez változik. Ebben sok igazság van. Sok igazság van, hogy így vagyunk beállítódva, de az a szerencsénk, hogy azért az elmúlt 20-30 év változásai, és itt ilyen szörnyű dolgok is, mint a Covid, ugye a home office kultúra, azért új kultúrát nyitottak meg. Tehát az már nem ördögtől való, hogy egy apa is mondjuk home office-ból dolgozik, vagy egyáltalán home office-ból dolgozunk, vagy hibrid munkavégzést végzünk, vagy ugye azt látjuk, hogy a menő innovatív cégeknél azért ez a gyári működésmód, ugye, hogy reggel 6-kor be kell mennünk, és este 7-ig ott vagyunk, ez már semmit nem hoz. Tehát igazából már majdnem mindegy, hol vagyunk, meg ugye rugalmas időbeosztás, stb. Tehát a változások, a gazdasági változások, a piaci változások több teret adnak egy modern apaságnak is, tehát hogy az apa is többet legyen jelen, ne ingázzon, de ugye én az APA Akadémia nevében minden évben felhívjuk erre a figyelmet, most is van egy ilyen sajtóközleményünk, hogy nagyon kellene egy apa politika, egy igazi, pozitív, progresszív apa politika Magyarországon, ilyen nincs. Ugye ennek egyik lényeges eleme pont az lenne, hogy támogatni ezeket a struktúrákat, hogy az apák mondjuk szülési szabadságra mehessenek, többre, mint ma, ugye, mert ez ma 10 nap, de 5. nap után épp csak kapnak valamit az apák, tehát kicsit így büntiben vannak, hogy miért mész el, holott a élete legnagyobb eseménye történik, megszületik a gyermeke, és evidenciáink is vannak, hogy például Izlandon ugye 26 éve 1 hónapot kapnak az apák, hogyha megszületik a gyermekük, teljes fizetéssel. Uh-huh. Tehát ez a lényeg, ugye, hogy egy szegény család is ilyenkor ezt nem érzi meg. Tehát nem arról szól, hogy megszületett a gyermekünk, az már rögtön a szegénység kezdete, hanem teljes fizetés kapok, nem kell stresszelnem, otthon vagyok. Mindenkinek jobb. Apának, anyának, gyerekeknek, több gyerek születik, kevesebb a válás, kevesebb az apai-anyai depresszió, sorolhatnám. Tehát mi nagyon szeretnénk, ha lenne egy olyan apapolitika, amit támogatja ezt, tehát ez a 10 nap legyen igazi 10 nap, és fokozatosan nőjön, és jó lenne, ugye hallottuk a példában, hogy beviszik ugye a gyermekeket a munkahelyre, én ezt nagyon szép dolognak tartom, de én mindig elmondom, hogy az is fontos lenne, hogy apa vigye magát haza, tehát azért otthon találkozom a gyermekeivel, és a vállalatokat is kéne támogatni, főleg a KKV-kat, hogy egy apának adjanak igenis szabadságot, mert ugye nagyon sok KKV ezt nem tudja kitermelni, tehát na, erre gondolok például, amikor apapolitikáról beszélek.
Igen, a home office-t említette, nem minden esetben működőképes, gondolok itt arra, hogyha éppen nyári szünet van, otthon van a gyerkőc, akkor a home office az lehet, hogy pont egy ellentétet, egy feszültséget kelt, hiszen apa dolgozna, a gyerek meg menne a strandra, vagy teljesen mindegy mit, csak apával szeretné azt csinálni.
Igen, tehát ugye ez a modern világ nagyon érdekes, itt mikor jöttem a stúdióba, beszélgettem a taxisofőrrel, aki egy 30 körüli úr volt, 2 kislány édesapja, ugye én nekem is 2 kislányom, már rögtön megtaláltuk a közös hangot, ugye apák fölismerik egymást, és megértik egymást, és ő fogalmazta ezt meg, nagyon tetszett, hogy azt mondja, régen egy gyerekre 15 ember vigyázott, most 15 gyerekre vigyáz egy ember.
És tényleg így van.
És ez nagyjából az elmúlt 100 évünk,
a
és ezzel küzdünk.
A nagynénik versengtek azért, hogy kinél mi is, hogy kinél legyünk.
Pontosan. Igen. Hát ugye, most ha megengedik a kedves hallgatók, én a saját példám, hogy eljöttem ma reggel, egyedül voltam a 2 kislányommal, a pici lányom még futott utánam zokniba, hogy ne menjek sehova. A nagy fönt alszik, a 15 éves.
Próbáltam, van, igen.
Egyébként köszönöm, próbáltam abszolút, most nem volt olyan paszban. A kamaszlányomat, ők ennek kamasz gyermekem van, szerintem rögtön érteni fogja, nagyjából nem tudtam fölébreszteni, tehát ott maradt a pici lány. Tehát azt mondom, hogy most egyébként haza fogok menni, és home office-ban fogok dolgozni, de még ez is jobb, ugye, mert addig ott mellettem eljátszogat, már megtanulták, hogy most van egy óra, amikor csöndbe kell lenni, vagy kimennek az udvarra, mint ha ezt most nem tudnám megoldani, ha nekem most a városban el kéne töltenem az egész napot, kellett volna keresnem valakit, aki vigyáz rájuk. Tehát, hogy egyetetek az, hogy a home office nem egy varázsszer. Én a hibridben hiszek egyébként, meg a rugalmasban. Tehát az, hogy igazíthassuk a saját életünket. Egyébként ez is a tendencia. Nagyon sok nagy cég, amikor jön a baba, akkor rugalmas munkaviszony biztosít, hogy el tudjak menni a gyerekébe. Ezek nem sírámok. Én nekem van olyan esetem, egy úr, aki most akar felmondani éppen a munkahelyén, mert nem tudott eljutni a bölcsődei apanapra, mert azt mondták neki, az nem kötelező, a munka kötelező. Kapott egy ilyen e-mailt, és mondta, hogy benne megtört valami. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, azért a lelki dolgaink, hogy apaként is meg akarjuk élni az apaságot.
Nekem is van ilyen ismerősöm, kereskedelmi rádióban mondott fel, pontosan ezért, mert hogy nem tudott a gyermekei életében jelen lenni, mert hogy folyamatosan mennie kellett, és azóta teljesen boldog, megtalálta azt, amit szeret, amit csinál, és mindent a gyermekeiért. De ezek ugye kihívások, itt hallottunk egyet-kettőt, ezen kívül még a modern apáknak milyen kihívásokkal kell szembenézni?
Én azt gondolom, hogy az első... ez a legfontosabb, ez a munka-magánélet egyensúly. Ezt jól látjuk. A másik, amin én magam is dolgozom, a maga a hit, ugye a fejben tenisz, hogy mi a szerepünk. Tehát nagyon messze vagyunk a valóságtól, ugye pszichológiailag apának is születünk. Ez egy biológiailag genetikusan determinált szerep. Tehát az az elképzelés, hogy ugye az anyaság az ösztönös, ugye jönnek a hormonok, szoktuk mondani, az apák pedig hát jó esetben megtanulgatják ezt a dolgot, ez egész egyszerűen fals. Tehát apáknál is jönnek a hormonok, átalakul az immunrendszer, átalakul az idegrendszerünk, ugye agyi struktúrák alakulnak át. Tehát, hogy erre vagyunk predisponálva, hogy ha jön a gyerek, akkor megváltozunk mi is, más szereplő válunk. Ugyanez ugye a családokban, a munka megosztás, a gyereknevelés. A gyereknevelés nem női feladat. Ugye ezzel nagyon terheljük a nőket is. Ez egy szülői feladat, emberi feladat. Tehát ezek a legfontosabbak. Hát azon kívül nagyon-nagyon nem kellemes téma, de muszáj megemlítenem, hogy a modern apaság másik nagy problémája a válási kultúra. Tehát azért ma Magyarországon, és én senkit nem szeretnék megítélni, azt gondolom óriási reform előtt áll a bontóperes kultúra, mert nagyjából azt látjuk, hogy a világ elment mellettünk, tehát amíg Nyugat-Európában a váltott gondoskodás, a megegyezés, apa-anya egyenlő szerepére törekvés az elsődleges. Magyarországon sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha a bíróság elé kerül egy válás, ott többnyire az apák rosszul járnak. És ezzel mindenki rosszul jár, szeretném elmondani, főleg a gyerekek, de egyébként az egyedülnevelő vagy kvázi egyedülnevelő anyák is az az egyik legnehezebb szülői létforma. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy modern apaság kihívásai, sajnos muszáj ezt megemlítenem, hogy nagyon-nagyon kellene, és egy apa politikának ezzel is foglalkoznia kellene, hogy ne toljuk már tovább ezt az apátlan társadalmat. Tehát újra termeljük igazából azt, hogy apa nélkül nőnek föl gyerekek.
Sajnos az élet nem ilyen egyszerű, kezdődik egy SMS, túlságosan az értelmiség szempontjából van értelmezve a dolog. Hiába szerettem volna a gyermekeimmel lenni, de évekig kellett vidéken dolgoznom, és évekig voltam kamionsofőr, mert ezt a munkát találtam. Aztán a szülők összhangja a lényeg. Kettő szülő kell hozzá, apu és anyu. Attila írta, köszönöm, még egyszer hangsúlyozom, összhang a lényeg.
Nagyon jó. Én mindig azt mondtam, hogy a legjobb szülő a két szülő. Ugye, amit kezdtük a műsort, hogy régen 15-en foglalkoztak, hát ma, ha két szülő foglalkozik, akkor már boldogok vagyunk, de hát tegyük mellé, hogy régen tényleg 15-en foglalkoztak egy gyerekkel.
És jelen voltak, ez egy nagyon fontos dolog. Igen, mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést, mert ugye a jelenlét az kulcsfontosságú az apa-gyermek kapcsolatban, de hogyan tudunk jól jelen lenni? Gyakorolható az érzelmi kapcsolódás? Nagy Bálint ezekre a kérdésekre kereste a választ apák napján, Mikola Péter dalszerző, énekes, előadó, író tréningjén.
Az igazság az, hogy én a gyerekműfajban dolgozom, és a legfontosabb a gyerekeknél a játék, és a játékon keresztül az érzelmi megnyitás. Így kerültem kapcsolatba a modelliskolával, hogy annak idején Geszler Dorottya kért, hogy ugorjak be a Böröndi Tamás helyett. A 3 óra után annyira tetszett a modelltanulóknak, hogy tulajdonképpen onnantól én tanítottam a jelenlétet, amire rá kellett jöjjek, hogy mindenki ott a legszebb, amilyen szeret lenni, és arra találtam ki játékokat, hogy hogyan lehet előcsalni és felmutatni, áradóvá tenni azt, hogy mindenkinek mi a legszebb emberi szépsége, mi az, ami benne szerethető, mi az, amihez lehet érzelmileg kapcsolódni.
Amikor ez a tréning volt, apák napja van. 21-én vasárnap ülünk most itt egymással szemben és beszélgetünk. Egy apa mit tanulhat ezen a tréningen, és hogyan hasznosíthatja ezt a tudást aztán hazaérve a családban?
Leginkább azzal, hogy hagy méltó energiát és időt az érzéssel való kapcsolódáshoz. Elmondtam a tréningen, hogy egy matematikus professzor barátom kritizált az egyik dalomat, amiben a kislány szemrehányást tesz az apának, hogy reggel korán elmész a munkahelyed, este a híradót, csak tévét nézel, vagy dolgozol, mikor leszel már végre velem. És azt mondta, hogy jó ez a dal, de nem jó. Nem, mi a baj? Hát sírnak az apukák. Szerintem nem ezt kell mondani. Azt kell mondani, hogy apa, milyen jó, amikor itt vagy, olyan jó veled, annyira szeretem, amikor együtt játszunk, amikor beszélgetünk. Tehát nem a negatív oldalról, hogy szemrehányást teszek, hanem az, hogy apa azt érezze, hogy de jó lesz a kislányomnak, vagy a kisfiamnak, ha hazaérek és együtt játszunk, és hiányzom neki. Tehát nem szemrehányást tett, hanem vágyat keltett a szerető együttműködésre.
A jelenlét hogyan használható? Például egy serdülőnél.
A tínédzserkor minden szülőnek kihívás. Úgy kell elképzelni, hogy a kamasz ugye lázad, forrong, keresi a helyét, de sok benne a lázadás, az indulat, az ítélkezés. És ezt képzeljük el úgy, hogy ez egy forró víz. Most, ha a forró vízhez forró vizet adok, abból gőz lesz. Abból nem lesz teremtés, nem lesz békesség. A forró vízhez hideg vizet kell adni, hogy a forrósága megszűnjön. Ez a megértelek, értem, amit mondasz, igazad van ebben és ebben, de gondold át ezt. Ez az egyik. A másik, hogy az értő figyelem és a szeretet az mindig csendesíti az agressziót. Tehát van egy dalom, hogy légy szíves, ne legyél szívtelen. Valaki erre nem mondja, de szívtelen leszek. Tehát ha van egy értő figyelem és szeretet, akkor csendesedik a harag. Kislányomnál csináltam, hogy kitettem az ágyra egy játékot, mert ugye ő is kamaszodott, és erős egyéniség volt, hogy mi le- lenne, ha azt játszanánk, de ha mondtam volna, akkor azt mondta, hogy ne játszunk más, hát kamasz. Viszont, hogy ott volt az ágyom, megjelent, és mondta, hogy apa, játsszuk ezt, ó, mondtam, milyen jó ötlet. Tehát tulajdonképpen egy pici kis játékos rafinália segít az ilyen konfliktusok vagy lázadások feloldásában.
A stúdióban továbbra is vendégünk Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója. A jelenlétnél hagytuk abba, mert hogy az nem jelenlét, amikor az apa hazamegy, lefekszik a kanapéra, nyomkodja a telefont, valójában jelen van, de nem a gyermekeivel, hanem mondjuk a Facebookon.
Igen, sőt, ez még rosszabb, ugye. Hozzáteszem, hogy mielőtt stigmatizáljuk az apákat, ez egy szülői probléma. Tehát ugye itt természetesen mindenkinek önvizsgálatot illik gyakorolni a szülőként, mert a szülőség valóban egy aktív jelenlét, egy figyelem, ugye az, hogy a gyermekemre figyelni tudok, de van mondjuk egy olyan rész is, hogy elérhető a szülő. Tehát egy gyermek számára már az is nagy dolog, hogy odaszól, hogy apa, és akkor apa azt mondja, hogy tessék. És én ezt szoktam ilyenkor mondani, hogy vannak ilyen pici technikák, hogy amikor oda jön a gyermekünk, és valamit kérdez, akkor nézzünk már szemébe arra az 5 másodpercre. Vagy hozza a kis rajzát, nézzük meg azt a rajzot 10 másodpercre. A gyermek hálás lesz. Tehát ugye ez a figyelemért küzdelem, ez nagyon fontos, és nem kell szuperapának lenni, tehát még az is belefér, hogy a kanapén elfekszik apa, én is el szoktam feküdni, van, hogy odafekszenek a gyermekeim mellé.
De ez akkor, normális, igen, persze.
Amikor hozza a kis rajzát, akkor megnézem. De hát ugye visszatérve erre, hogy az egyénként sokat tehetünk, még egy dolgot mondhatok, ezek a rituálék, tehát hogyha vannak apa-gyerek rituálék, ez bármi lehet. Tehát együtt focizunk, együtt mosunk hajat, együtt megyünk el fagyizni, van egy kedvenc fagyizunk, stb. Mindenkinek 100 ilyen dolog van, vagy lehet, az már nagyon sokat számít. Tehát az, hogy mondjuk kevés, viszonylag kevés időt tudok tölteni apával, de azok ugye ilyen visszatérő élményszerű dolgok, egyébként apaként a legjobb, hozzáteszem, egy kicsit kikapcsolunk, mi is, de ugye mindig visszatérek arra, hogy a nagy rendszereinket kéne rendbe tenni, hogy írta ugye a kedves hallgató is, hogy kamionsofőr volt, tehát esélye nem volt.
Persze.
Tehát, hogy muszáj lenne ezt tudomásul venni, hogy van egy apátlan társadalom, egy nagyobb a szülői közöny, azért mert szülőként is agyon vagyunk hajtva, és nagyon fontos lenne, hogy a szülők, és főleg a kisgyerekes szülők valamilyen védettséget élvezzenek. És ez elsősorban a munka, ugye egzisztenciális dolgok feszítenek bennünket, de hogy a munkahelyeken múlik szerintem ma a modern szülőség. És ezért kellene megtámogatni. És vannak egyébként nagyon jó példák, tehát látok ilyen nyugat-európai nagy cégeket, akik ugye Magyarországon is bevezetik ezt a gyakorlatot, van olyan, hogy fél év jár. De apának, anyának. Tehát van olyan, hogy ugyanaz a pár ugyanannál a cégnél dolgozik, és fél évre elmennek. És mi az eredménye? Kiegyensúlyozott emberek, elkötelezettek, egyébként közben is lehet dolgozni. Tehát, hogyha apa-anya váltja egymást, akkor még az se kell, ami egyébként soha nem volt, hogy az egyik szülő állandóan a gyerekkel van, és nem csak semmi mást. Ez is egy modern probléma. Tehát ilyen nem volt, hogy egy anya vagy apa évekig együtt van egy gyerekkel, ugye sokan voltak körülötte. Tehát valahogy ebbe az irányba kéne elindulnunk.
Igen, viszonylag nehéz, mert ez nagyon jövőben mutató, amit ön most említ. Ugye szolgáltató műsor vagyunk, és nekem nagyon tetszett ez a mondhatjuk tippnek, ötletnek, hogy nézzünk a gyermek szemébe. Elég 10 másodperc. És tényleg ez az apró pici 10 másodpercek ugye egy nagy egészé állnak össze. Mondjon még ilyen tanácsokat. Akár szülő-szülő között is, hogy ők hogyan legyenek összhangban.
De ugye ahányház annyi szokás, de én azt gondolom az összhangnak valóban az a lényege, hogy vannak azért családi szokásaink. Tehát ugye ha egy szülőpáros kisgyermekek mellett azon vitatkozik, hogy kinek mi a szerepe, ki fog bevásárolni, ki fog főzni, tehát ez a rugalmasság hiányzik, abból csak konfliktus lesz. Tehát én azt látom például, főleg kisgyerekes szülőknél, hogyha apa-anya ezt a rugalmasságot és ezt az egyértelmű dolgot, hogy az csinálja a vacsorát, aki előbb hazaér, akinek ide, az vásárol be, aki arra jár, ezt elsajátítja, megmentik az életüket. A másik nagy tippem, amit mindig mondok, hogy szép magyar kifejezéssel networking, tehát építsük a kapcsolatainkat, építsük a közösségünket, a gyermekeinknek is, főleg mikor cseperednek már, a gyerek az igazi társa. Ne szeparálódjunk, járjunk össze más emberekkel, párokkal, találkozzanak a gyerekeink emberekkel.
Mennyire egyszerűen hangzik, és hogy miért nem csináljuk, hihetetlen. Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat Léder László pszichológusnak, az APA Akadémia alapítójának. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is.
Egy perccel múlott 9:30, rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Felfüggesztette a hormuzi szorosban vesztegelő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadás ért egy hajót az ománi öbölben. A világszervezet tengerhajózási főtitkára hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart. Tömeges ukrán drón támadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral. Emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat. A világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. Nemrég súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült, és amputálni kellett a karját. Zavartalan napsütésre számíthatunk. Napközben általában 33-38, este 28-33 fok lesz. A híradást Naményi Krisztina készítette, Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9:30 után vagyunk 3 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nemrég ugye az érzelmi kapcsolódásokról is szó esett, most pedig a zene gyógyító és összekötő erejéről fogunk beszélgetni. Egy házaspár életében sokat számít az első gyermek érkezése. Az anyává és apává formálódás azonban jobb, ha nem a gyermek megszületésekor, hanem már jóval előbb elkezdődik. Ebben pedig nagy szerepe lehet a zenének, az éneklésnek, mint ahogy később is, akár egy kórházi kezelés során. Hogy hogyan segít az éneklés a családi kötelék kialakulását, már a születés előtt arról Nagy Bálint készített riportot.
Kinek könnyebb kötődni egy születendő gyermekhez? Anyává könnyebb válni feleségből, vagy apává könnyebb válni férjből?
Barta Zsuzsanna vagyok, klinikai szakpszichológus, anyamagzat kapcsolatanalitikus és pár és családterapeuta. Azt gondolom, hogy a nőnek mindenképpen könnyebb, hiszen a várandóság folyamatát a saját testében érzi, abban viszi végig, és a magzatához tud kapcsolódni a kezdetektől. Ugyanakkor neki kell nagyobb változást létrehozni az életében. Az apa klasszikus értelemben véve csak gazdagodik egy újabb szereppel, de ugyanúgy eljár dolgozni.
Hogyan segít ez a módszer, amit itt aztán megtanulhatnak?
Az anyamagzat kapcsolatanalízis a 90-es években kidolgozott technika, és abban segíti őket, hogy a fantáziáikat, amit a babájukról gyártanak, ahogyan kapcsolódnak a méhükhöz, és ahogyan az anyai szerepüket végig gondolják, ki tudják hangosítani egy relaxációs technika segítségével.
Miben segít ez?
Egyrészt egyrészt segít kapcsolódni az anyának a magzatához, egyre több csatornát megnyit, ideális esetben az anya elkezdi figyelni a testérzeteit, az intuícióit, másrészt megerősödik az anyai identitásában, és egy olyan mély kapcsolatot épít a babával, amire támaszkodni tudnak a szülés-születés során és utána is.
Egy apuka is be tud valahogy ebbe csatlakozni, nyilván, ugye te gondolom teljesen máshogy, de apák is tudnak ezen részt venni egy-egy ilyen alkalmon, és nekik is adhat ez valamit?
Igen, most már bevonjuk az apákat is. Olyannyira, hogy itt mellettem hazai Anna Mária kolléganőm, és mi csoportot hoztunk létre ebből a műfajból, ahova kezdetben apákat is vártunk. Volt egy olyan csoportunk, ahova az édesanyja és édesapa együtt jöttek el.
Oda is fordulnék Anna Máriához, hogy mit tapasztaltak, amikor először megalakították ezt a csoportot.
Édesapák azért egy kicsikét azt hiszem, hogy nagyobb volt bennük a szorongás, mert hogy azzal a tudattal jöttek el, hogy ebben a csoportban azért énekelni is fogunk. Most az éneklés az ugye arról szól, hogy egy kicsit az érzelmeinket azért terítékre tesszük, és azért az apáknál, férfiaknál azért ez egy nem feltétlen természetes, mint ahogy mondjuk a nők, az anyák készülnek az anyává válásukra. A csoportban vannak olyanok, akik kifejezetten azért is jönnek el, mert olyan szintű gátlásaik vannak az énekléssel kapcsolatosan, vagy nincsen egy olyan repertoárjuk, amivel majd a gyermekeikhez tudnának fordulni. Van, aki meg kifejezetten pont azért jön el, mert a közösségi éneklésről vannak régebbi emlékei.
Mennyi mindent adhat, akár egy éneklés, egy terhesség alatt beszéljünk már, ténylegesen ekkora ahhoz a megszületendő babához?
A kutatások azt igazolják, hogy a magzatok érzik, amikor róluk gondolkodik az anyjuk, nem csak azt, hogyha megérintik őket hasfalon keresztül, hanem a puszta gondolat is ugyanazt a reakciót váltja ki a magzatból. Például a szívfrekvencia változással jár. A babák rettenetesen örülnek, ha odafordulnak hozzájuk, és ebben a csoportban, aminek anyamagzat hangulódó a neve, ötvöztük az anyamagzat kapcsolatanalízist, vagyis egy relaxációs technikát. Ez a béráram útján a magzatára is hat. A zene jótékony hatásával.
Hogyan zajlik akkor egy ilyen foglalkozás?
Ebben a közösségben nem egy olyan fajta zenei nevelés folyik, amiben elvárható az, hogy tisztán énekeljünk, hanem egyszerűen csak az, hogy olyan dalokat, amik ilyen közös zenei anyanyelvünkből szoktunk meríteni, érzékeljék azt, hogy amikor együtt énekelünk, együtt történik, hogy annak mekkora ereje van. Hormonálisan tényleg olyan folyamat történik, az oxitocin, az endorfin, a szerotonin, a dopamin, ezek egy picikét jobban, fokozottabban kezdenek el termelődni, tehát a stressz hormonokat tudjuk ezzel egy kicsikét visszaszorítani. És hát első körben ugye az édesanyja hangját a 24.-25. hétre datálják, hogy akkor kezd a fül, mint hallószerv érzékelni, és az édesapai, illetve a külső hangingereket pedig úgy nagyjából a 30-31. Hét környékére teszik, tehát azért ott is van még egy fontos harmadik trimeszteri szakasz, amikor a kisbaba az édesapának a hangjával is ismerkedhet.
Stúdióban vendégünk, hazai Tíme, a Te hangodat ismerem program alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért ez így nagyon egyszerű, ha kimondom ezt a mondatot, hogy a Te hangodat ismerem program alapítója. Mert ennél ön sokkal több mindent tesz, és máshogy is kapcsolódik a gyermekekhez.
A program ugye valóban meg kellett alapítani, meg kellett alkotni, de már 12 kórházban az országban működik, hétről hétre, hogy az újszülött intenzív osztályokon, akár koraszülött, akár beteg csecsemőknek énekelünk gitárkísérettel. Ezt a programot nagyrészt pedagógusok egyébként, a kolléganőim, nagyon szoros kapcsolatok vannak közöttünk, baráti és szakmai kapcsolatok is, és újra és újra együtt vagyunk, és továbbképzéseken veszünk részt, és ezt valóban vezetni kell, és ennek a gyönyörű ajándékát én kaptam, ezt én tehetem. Én magam egyébként a Bókai Gyermekklinikán, a Bókai utcai részlegen, a gyermekklinikán énekelek, az újszülött intenzív osztályon hetente, és a Korányi utcai 2-es női klinika PIC osztályán, ugye ezt úgy hívjuk, hogy perinatális intenzív centrum, és a mi zenei programunk is egy kapcsolatfókuszú perinatális zenei program.
Én olvastam arról, hogy hogyan indult ez az egész program, de kérem, mesélj el a hallgatóknak, mert azért ez nem úgy jött, hogy mi most menjünk énekelni, tehát ennek egy nagyon komoly tudományos háttere van.
Igen. És az a különös benne, hogy nem is a tudományos háttér indította arra Szabó Miklós professzor urat egyébként, a Bókai utcai részleg perinatális intenzív centrumának a vezetőjét. Azóta egyébként már megalakult a neonatológiai tanszék a Semmelweis Egyetemen, és ő vezeti, ő a tanszékvezető. ő kért föl engem arra egy beszélgetés során, hogy szó szerint ezt mondta, hogy Timea, találjon ki valamit, jöjjön be az osztályomra, nézze meg ezeket a helyzeteket, hogy az anya és a gyermek közötti formálódó kapcsolatot a zenével hogyan lehetne segíteni. Ne zárjuk ki a legapróbb kisbabákat, koraszülötteket, fejlődésrendellenességgel született gyerekeket, akár oxigénhiánnyal született gyerekeket sem abból, hogy dallal, finom lírai hangokkal körbevegyük őket. A szülőknek ehhez viszont támogatás kell, hiszen krízisben vannak.
Emlékszik, amikor belépett ide a stúdióba, és azon gondolkodtunk, hogy honnan ismerjük egymást? Jónak lenni jó kezdeményezés kapcsán. Az osztályon találkoztunk és beszélgettünk.
Pontosan
nagyon sokat.
Így van.
Igen,
így
ezt
van.
Most, ahogy elkezdett mesélni, most raktam
így,
össze, és eddig gondolkodtunk.
A Bukai klinika javára pontosan gyűjtött az ország, pontosan, és meg igen is születik belőle az a fejlődés támogató centrum, amiben egyébként nagy örömömre én is majd dolgozhatom, mint integrált szülőcsecsemő és kisgyermek konzulens, ami egy teljesen másik ügy, ott nem zenélünk, ott a koragyermekkori mentálhigiénét, lelki egészséget támogatjuk.
A műsort, egy élő műsort azt szoktam mondani, ugye a szerkesztő, a műsorvezető, a vendégek, a hangmester és az élet alakítja, mert hogy a stúdióban itt lenne velünk Bojki Balázs, énekes, dalszerző, szövegíró, zenész. Telefonon van itt velünk, jó napot kívánok, üdvözlöm!
Két jó napot kívánok nektek és a hallgatóknak is.
Mert ha jól tudom, akkor történt valami apró baleset, és az ügyeleten értük utol?
Igen, most sajnos az ügyeleten vagyok. Szoktuk mondani, hogy az élet az nem tervszerű, hanem az élet az életszerű. Úgyhogy különösen a családban az ember ezt sokszor megtapasztalja, úgyhogy sajnálom, hogy nem lehetek ott most stúdióban, de megpróbálok innen az ügyelekről is részt venni a beszélgetésben.
Először is jobbulást, másodszorban pedig a zene mit jelent önnek, és mit jelentett gyermekkorában, kisgyermekkorában?
Igazából nekünk ez szokták mondani, és nagyon közhelyes, hogy anyatejjel érkező dolog, de örömmel hallottam itt már a beszélgetésben, hogy itt a magzati állapotról van szó, és már az is szóba került. Hát mi aztán végképp így nőttünk és születtünk bele. Édesanyánk 0-24-ben a zene világában barangolt, karvezető, zenepedagógus, zeneterápiás foglalkozást vezető szakember, zongoraművész, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, és közben még a családunknak a nem tudom hány fős unokatestvér, nagybácsi, nagynéni, csak édesanyám ágán, ott rendszeres volt mindig a családon belül a folyamatos megmérettetés, illetve olyan rendezvények, ahol ha már itt vannak a Bojki fiúk, akkor egész kicsi koruktól zenéltek már valamit, mi ebben nőttünk bele. Úgyhogy nekünk kötelező volt gyerekkorban édesanyám által az, hogy egy olyan 3 éve kötelező volt zenéskolába járni, tanulni, a profi istállóba, és utána eldöntettük, hogy akarjuk-e tovább, vagy nem. Ez bőrzdöntés volt, mert így akinek volt tehetsége ugye a csapatban, már pedig úgy látszott, hogy mindenkinek, az rájött 3 év alatt, hogy hát igazából mi más csinálhatnék, hiszen rengeteg siker és eredmény volt, és hát nagyon szerettük nyilván a zenét már minden szinten.
Balázs, kérem, maradjon itt velünk. Timea, hogyan zajlik pontosan egy ilyen éneklés önöknél? Csak hogy így képekben írja le nekünk, hogy hogyan kell elképzelni.
Képzeljünk el egy újszülött intenzív osztályt, ami a felnőtt intenzív osztályokhoz hasonlóan tele van gépekkel, hangokkal, csövekkel, lélegeztetőgéppel. Ez nem egy
ütám. Ez eddig mind negatív.
Ez eddig mind negatív. És egyszer csak megjelenik egy nő, egy gitárral a kezében, odalép egy szülőpárhoz, vagy egy szülőhöz, aki lehet édesapa is, édesanya is, soha nem tudhatjuk, hogy mire érkezünk, és megkérdezzük tőle, bemutatkozunk, elmondom, hogy ki vagyok, és elmondom, hogy azért jöttem, hogy altatódalokat, gyerekdalokat énekeljek a kisbabájának, ha ebbe beleegyezik, hogyha el tudja képzelni ezt a helyzetet, akkor én most itt maradok önökkel. És ez nagyon fontos, hogy ebben a szülő dönt. Tehát soha nem kötelező részt venni ebben a programban. És azért, mivel említettem, hogy az újszülött intenzív osztály egy krízisekkel teli hely, sokszor élethalál között vannak a gyerekek is, és a szülők még nem tudják pontosan, hogy mi lesz a következő órában, nemhogy a következő napon. Itt nagyon óvatosan kell a mondatokkal bánni, és el kell fogadni azt, ha valaki azt kéri, hogy szeretne kettesben maradni a gyermekével. Sokszor még ezt a mondatot sem tudja megfogalmazni, csak látom az arcán, hogy valójában ő ezt most nem szeretné. Hogy milyen arányban, mondjuk 10 édesanyából ketten, hárman. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy ők még erre nem készek. Attól tartanak egyébként, hogy végig fogják sírni az alkalmat, ezt az énekes alkalmat, és nekünk ott akkor nincs dolgunk. Elköszönünk, lehet, hogy egy óra múlva egyébként már hallja a másik teremből, hogy ott ének szó szól, és akkor már szeretné ő is. De meg kell várnunk, hogy az ő tempója szerint haladjunk ebben.
Milyen reakcióik vannak a pici babáknak?
Minden monitorozott paraméterük harmonizálódik. A pulzusuk, a légzésük, a szívverésük, a vérnyomásuk. Tehát amit látunk a monitorokon, azokon most már ugye bizonyítottan is nagyon sok orvosi kutatás bizonyítja azt, hogy a zene valóban gyógyít, felnőttet is, gyereket is, újszülöttet is, koraszülöttet is. Ami a te hangodat ismerem mondatról mondott ön az imént, ugye az, hogy ezt a baba üzeni az édesanyjának. Anya, a te hangodat ismerem. Apa, a te hangodat ismerem. Nem a gitárt ismerem. Nem ezt a Timi nénit ismerem. Vagy Tatabányán Nemese nénit, Pécset Virág nénit, stb. Budapesten Ágit, Ancsát. Szóval nem őket. A magzat kötődik a hangokhoz. Emlékei vannak. A magzatok képesek a tanulásra, az emlékezésre. Mondjuk egy 28. hétre megszületett koraszülött babának emlékei vannak a hangokról. Tehát meg tudjuk hosszabbítani ezt a kapcsolatot. Ugye szoktuk mondani lelki köldögzsinór. A lelki köldögzsinórnak a hang az egyik legfontosabb bástyája. Minden megváltozik a születés után. Egy másik bolygóra érkezik a gyermek, az anya méhből kikerül egy teljesen másik világba. A hang az ugyanaz, amiben minden sejtje létrejött. És ahogy Balázs, Bojki Balázs, az, így van, ez egy teljességet ad, a ritmus harmóniát ad, az ismétlődő egy süsfelnap, egy egyszerű négysoros süsfelnappal egy rendet, egy biztonságot tudunk közvetíteni a kisbabánknak, megnyugtatjuk, és kevesebb a stressz.
Balázs, ön mit gondol, hogy mit adhat a családnak, ha együtt énekelnek, együtt zenélnek?
Mindenféleképpen oda megyünk vissza a KH-hoz, és én ugyanígy dolgozom, és az egész módszert, amivel tanítok, az is erről szól, lélekből hang, és a zenét Istentől kaptuk. Hang, az emberi hang is, az egész módszert tanulnak például azt szövi át, hogy az életet adó levegő, amikor a baba megszületik erre az új bolygóra, ahogy mondtam azt, hogy hát igazából ez egy csodálatos dolog, de az első levegővétel által, amit ebben a kinti világban vesz, ez a levegő, ez a lehellet, az életet adó levegő, ez az első belégzéssel jön létre, és akkor ő gyakorlatilag ide beköszönt erre az új bolygóra. Majd azt szoktuk mondani nagyon szép költői képpel, hogy amikor elmegyünk innen, akkor kileheljük a lelkünket. Tehát a két levegővétel, a belégzés és a kilégzés között még van egy pár millió, majd pár százmillió az embereknek, de hogy nagyon fontos ez, hogy a lélegzet, az életet adó levegő az, amivel a hang létrejön. Hát itt az, hogy egy kötődik egy gyermek például, vagy hogy egy családon belül is, és innen egy kicsit előrébb megyünk, mert nem egy hangról beszélek már, hanem amit kérdezett, hogy a családban mit adhat. Hát harmónia, az pedig arról szól, hogy több hang együttállása, mert hogy egy hang az hang, két hang az hang köz, és a három hang, tehát amikor már egy anya és apa és egy gyermek megjön, hát ez is micsoda isteni kép, tehát a család innentől nevezhető, ugye, hogy ebben a létezésében a három hangtól már azt mondjuk, hogy harmónia, és harmóniába hozza hangokat rendszerbe, ahol nekünk meg kell tanulnunk egymással élni, együtt lenni, gondolkodni. A zenében ez egy csodálatos dolog, a zené nevelésben, a zenepedagóg, hogy megtanulni a kamarazenét, hogy egymáshoz képest, négy gyerekkorunkban, testvéreimmel, vagy a saját négy fiammal, a legnagyobb örömöt akkor éltük mindig át, amikor mi a kapella énekeltünk mindig is a színpadon, ugye, és az volt a lényeg gyerekkorunktól kezdve, hogy hangszereket utánozunk, illetve a harmóniának az egyik hangja vagyok én, és ez nélküled nem megy. Nélküled nem megy, a másik nélkül nem megy, és muszáj együtt dolgozni, muszáj összedolgoznunk ahhoz, és hát ez az élet minden területén igaz, hogy harmóniában legyünk. És ez egy csodálatos, nem is, nem csak küldetés, hanem egy állapot, amiben mondjuk a családba belehelyeződünk, hogy én nekem minden családot szorgalmazni kell, hogy próbálja ki amatőr szinten is.
Tíme, azt mondta, a szülők nagyon sokszor elhatárolódnak, néha sírásban törnek ki, ez teljesen érthető, de mégis a kisbaba számára a szülő hangja a legfontosabb.
Ez egészen biztosan így van, igen, azért nagyon sokszor nem határolódnak el, tehát körülbelül, ahogy említettem, olyan 10 találkozásból 2-3 az, aki az első találkozás alkalmával még nincs erre fölkészülve. Olyan mély a krízis, amiben van, hogy még keresi az utakat. Azt gondolják nagyon sokan, hogy muszáj énekelni. Nem muszáj énekelni. A bemutatkozásom után mindig elmondom, hogy ebben úgy vesz részt minden szülő, ahogyan neki kényelmes. Vannak, akik énekelnek velem, mert eszükben jut egyébként egy-egy saját gyerekkorból felidézett dal. Ilyenkor, amit ugye a Bojki Balázs is mondott az imént, óriási muníció egy gyerekkor. De nagyon fontos nekünk szakembereknek tudni, aki a kora gyerekkor mentálhigiénés támogatásával foglalkozunk, hogy nagyon sokféle család van, nagyon sokféle történet, nagyon sokféle életút, és nekünk arra is figyelnünk kell, hogy mindenkihez azon a nyelven szóljunk, ami ő számára elfogadható, biztonságos, és senkit nem teszünk olyan helyzetbe, amitől kényelmetlenül érezné magát. Vannak, akik hátradőlnek, ugye kenguru helyzetben vannak sokszor a kisbabák, csak a hallgató kedvéért elmondom, ez is egy gyógyító módszer. A koraszülött babákat mesztelen testükkel, csak egy pelus van rajtuk, betakarják, és az édesanyjuk vagy az édesapjuk mellkasára helyezik őket, hogy bőr-bőr kontaktusban, vagy szőr-bőr kontaktusban legyenek, és ez egy gyógyító metódus, ez 2-3 órán keresztül tart. Nagyon fontos az összehangolódás. Amikor ilyen helyzetben vannak a szülők és a babák, sokszor a szülők elhalszanak. Hormonális hatások indulnak el, korábbi beszélgetést is hallgattam így, amikor még kint ültem a várjóban, ugye elmondta a pszichológus, hogy hormonálisan is a szülő megváltozik, és minden azt támogatja, hogy a zenei kifejezéssel élve összehangolódjon a baba, a mama és az apa. Ez egy triád, és nagyon fontosak a ahogyan a hármas hangzatot a zenében mondjuk, és a harmónia megteremti a hármas hangzatot. Ez a triád, ez ott születik meg az újszülött intenzív osztályon, azoknál a családoknál, ahol nem úgy indult az élet, nem úgy indul, mint ahogyan ők azt elképzelték, ezért kell támogatnunk őket.
Balázs, mit gondol, hogy miben más az aktív zenélés vagy éneklés, mint pusztán zenehallgatóként jelen lenni?
Hát mindenféleképpen bejön a képbe a fizika, az, hogy a minden hanghullám és minden olyan rezgés, ami minket ér, és ez intenzíven érinti már ugye a magzati korban is a babát, nem mindegy, hogy mi történik körülötte, milyen rezgések, milyen hullámok, milyen térben vagyunk, de hogy én azt gondolom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy az éneklés, tehát amit így mi hivatás tudattal színpadon, szakmaisággal teljesítünk, az általában azt mondom, hogy élsport, és ahhoz hasonlítom, mert az egész test, az egész fizikum és lélek, szellem és test egybe kell, hogy funkcionáljon, tehát nem lehet kihagyni, nem lehet test nélkül énekelni, és nem lehet lélek nélkül a testnek bármilyen módon helytállni, főleg egy ilyen harmóniába kerülni és harmonizálni másokkal, hangszerekkel, hangközökkel, hangnemekkel. De a lényeg az az, hogy összességében nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát az nem is éneklés, hogyha az ember csak úgy hallja, dehogy is nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy szabaduljon fel arra, hogy, tehát, hogy minden területen azt szoktuk mondani, hogy merj hibázni, tehát hogy merj próbálkozni, merj kipróbálni a dolgot.
Tehát, hogy nincs jó hangja, énekeljen ő is.
Én abban hiszek, hogy mindenkinek van hangja, tehát akinek nincs olyan szervis sérülése, problémája, vele született betegsége, hogy nem tud hangot adni, foglalkozom siketekkel, foglalkozom olyanokkal, akiknek csonthallása sincs, és vannak módszerek, amikkel be lehet őket vonni, és nagyon-nagyon izgalmas út áll rendelkezésre mindannyiunk számára. Az embereket be lehet hangolni, mert ez egy lelki kérdés. Én hiszek abba, hogy egy pár milliméteres pici kis szerv, amit hangszalagnak, hangszálnak hívunk, gyakorlatilag nem hiszem, hogy nem isteni adomány a képesség, hogy mi azzal hangot adjunk, mert ahogy most én itt beszélek önöknek, ezt kottázni lehet, tehát ez maga a zene. És amikor azt mondjuk, hogy júj, akkor egy férfi egyébként nem énekel ott, mert azt mondja, hogy neki ez nagyon magas, de a júj, és egy olyan hangot ad ki, amit ha megfelelő érzelem indukálja, akkor elindul egy olyan generátor, amivel jé a testem működik, jé a hangom működik, csak én nem is veszem észre. Valós érzelmek, van a módszertanomban ilyen, hogy egy indulati érzelmi tartomány, ahol a beszéd hangunk van, ott vannak a valós érzelmeink, a nevetés, a sírásráz, az ijegység, a fájdalom, a düh, minden, és ebből a tartományból jön ki egyébként az énekesnek az a középső tartomány, ahol ő mellhangon nagyon szépen tud teljesíteni, és az indulati érzelmi spektrum az, ami még a hangtartományt is tudja növelni.
Fantasztikus. Igen, nagyon izgalmas, és lehetne erről még hosszú-hosszú órákon át beszélni. Köszönjük szépen Bojki Balázs, énekes, dalszerző, szövegíró zenésznek, hogy itt volt velünk. A stúdióban továbbra is Hazai Tíme, a Te hangodat ismerem program alapítója. Az előzőekben, ahogy hallgattam önt, én azt veszem észre, hogy ez egy nagyon komoly és fontos terápia lenne, vagy ha így döntenek, akkor az is a szülők számára.
Ez így van, és akkor már is beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen már a magzattal is fölveszi a legtöbb anya, tehát a kutatások szerint tényleg 90%-nál több az az édesanya, aki beszélget a babájával. Vannak olyan helyzetek, ami miatt, bármi miatt ez nem valósul meg, de a legtöbb édesanyja már a magzatával is kapcsolatot tart, sőt az apák is kapcsolatot tartanak már a magzatokkal is. Megszületik a baba, és elkezdünk az első pillanattól egy összehangolódást megpróbálni megvalósítani. A szülővé válás sok-sok hónapon keresztül tart. Most azt írja, azt gondoljuk róla, hogy körülbelül 18-20-22 hónap az, amikor végre a várandossággal együtt, amikor úgy megérkezik egy édesanyja az anyaságába, úgy lélegzik egy nagyot, úgy vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy na most akkor már ez az első gyerek születése, ugye? Aztán a második gyerek is áthangol mindent, és újra alakítják a családot, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy úgy hívjuk ezt szakmai nyelven, hogy koreguláció, vagyis egy együtt szabályzás történik. Amikor a kisbabám sír, meg kell nyugtatnom először magamat néhány nagy levegővétellel. Én ugye azt mondom, hogy erre tökéletes egy gyerekdal, hiszen veszek egy nagy levegőt, és amíg az az egy sor tart, addig én lassan lélegzem ki azt a levegőt. Ha a Bujbuj zöldágat mi most elkezdenénk együtt énekelni, a hallgatók is kipróbálhatják.
Maximum
bármikor. Hogy amikor egy ember énekel, akkor ugye vesz egy levegőt, és utána lassan engedi ki magából, és rezegnek a hangszálak. Van, akinek nem kényelmes az éneklés. Meg szoktam kérni az édesanyákat, hogy olyan helyzetben, amikor úgy érzik, hogy ez komfortos számukra, csak tegyék a mellkasukra a kezüket, kezdjenek el zümmögni.
A rezgés.
Találkozzon önmagával, találkozzon azzal a zümmögéssel, azzal a hanggal, amit az ő teste rezeg, amit az ő hangja jelent. Ezen a mellkason nyugszik a baba. És ahogyan szó volt az előbb erről, a hangokat a csontok is vezetik, az egész gyereket átjárja a hang, És ez rendkívül pozitív hatással van, a stresszhormonok lecsökkennek, és azok a biológiai támogató programok elindulnak, amelyek a szülőnek is és a csecsemőnek is segítik az együttszabályzást. Tehát egy síró csecsemőt könnyebb megnyugtatni dünnyögéssel, dúdolással, nem kell ettől tartanunk, nem kell félnünk attól, hogy nem elég szép a hangunk, mert a gyerekek nem osztályoznak le bennünket.
És nyilvánvalóan a gyermeknek az édesanyja hangja a legszebb a világon. Nagyon szépen köszönjük Hazai Tímeának, a Te hangodat ismerem program alapítójának, hogy vendégünk volt.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A folytatásban hamarosan megnézzük, hogyan lehet törpe megyfákat ültetni, hiszen ideális választás lehet kisebb kertekbe, vagy akár erkélyekre is. Majd 10:30 után azzal foglalkozunk, hogy következő napokban tartósan extrém melegre kell számítani, éppen ezért mai féltől június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emelik a hőségriasztást. Figyeljünk magunkra és másokra is, de hogyan, mik a legfontosabb szabályok, hamarosan kiderül. Most krónika következik, a mikrofonnál Szlotta Judit és Ciprus Éva.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Takarékosságra kéri az embereket a villamosenergia ellátás biztonsága érdekében a gazdasági és energetikai miniszter.
Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló miniszter a Kormányinfón.
Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet napközben általában 33-38 fok között várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója emlékeztetett, a következő napokban 29 fok feletti középhőmérséklet várható, ami már nem csak a kockázati csoportba tartozókat, hanem az egészséges embereket is veszélyeztetheti.
Páldi Anna a Kossuth Rádióban arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőségben a folyadék mellett az élelmiszerfogyasztásra is érdemes odafigyelni. Bakteriális szennyeződés esetén a kórokozók könnyebben elszaporodhatnak a nagy melegben, és ételfertőzés léphet fel. Hozzátette, a szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyenkor érdemes csak annyi ételt készíteni, amit el is fogyasztunk.
Kerüljük a teljes ételeket, a nyers tojásról készült ételeket abszolút mellőzzük ilyenkor, és lehetőleg, ha főzünk, és mégis marad étel, akkor hűtsük le hideg vízzel, és aztán tegyük be minél gyorsabban a hűtőszekrénybe, vagy egyáltalán ne fogyasszuk el a későbbi időben a nem kellően hűtött ételeket, mert ebből sok probléma származhat.
A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 után működtetni. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre.
10. napja tart a hőhullám Belgiumban, a hőség miatt a közszolgáltatások is akadoznak. Brüsszel, Berek Patricia.
Belgiumban narancssárga riasztás van érvényben a hőség miatt. Ma akár a 40 fokot is megközelítheti a csúcsérték. 10. napja tart a kánikula. A belga vasúttársaság naponta 100 járatot töröl, és a vonatok menetidejét is növelik, hogy a hőségben kisebb legyen a felső vezetékek terhelése. A hatóságok elrendelték az egyik legnagyobb brüsszeli látványosság, az Atomium bezárását. Számos ágazat leállt, vagy legalábbis jelentősen lelassult a hőhullám miatt. Több kórházban csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el, a tervezett műtéteket törölték. Akadozik a hulladékszállítás is, nagy mennyiségű szemetes zsák gyűlt össze a brüsszeli utcákon. A belga szövetségi klímaminiszter Jean-Luc Rux szerint a hőhullám több ágazatban is veszteséget okoz. Számításai szerint a klímaváltozással járó szélsőséges időjárási jelenségek miatti költségek évente akár a belga GDP 12%-ára is rúghatnak majd.
Tömeges ukrán drón támadás érte éjjel Oroszországot.
Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Tula megyében egy nő megsebesült, amikor eltalálták a családi házát.
Felfüggesztette a Hormuzi szorosban vesztegelő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadás érte egy hajót az ománi öbölben. Ismertette a Világszervezet tengerhajózási főtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart.
Donald Trump amerikai elnök szerint egy szingapúri hajót ért iráni dróntámadás, de hangsúlyozta, hogy az eset ellenére továbbra is biztosítják a közlekedést a szorosban.
Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrásokból.
Májusban több vendég kicsit kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.
Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. 10-ből 7-en hotelekben, szállodákban foglaltak, a többiek magán és egyéb szálláshelyeken vettek ki szobát. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom.
Becslések szerint több 10 000 milliárd forint közvagyon került magánkézbe. Ennek visszaszerzése, valamint a jogellenes vagyongyarapodás kivizsgálása lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban.
Gerő Tamás ügyvéd kiemelte, azért különleges ez a hivatal, mert nyomozati és vádemelési jogköre is lesz, és integrálódni fog az igazságszolgáltatási rendszerbe.
Az új hivatal az erősebb lesz valamennyivel, mint a klasszikus ügyészség vagy NAV nyomozhatóság, sőt, még a személyi állományt is elvonhatja az adott hatóságoktól. Tehát ez egy igazi ilyen szuper hatóság lesz, hogyha ezt így ki lehet fejezni, tehát nagyon erős jogosítványokkal. A cél a hatékonyság. A fő különbség talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a klasszikus büntető hatóságoknak a célja mindig az elkövető kilétének a megtalálása és utána a megbüntetése. Ennek az új hivatalnak viszont az elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése lesz. Tehát más a fókusz.
Az ügynök aktákkal foglalkozó bizottság legfontosabb feladata az ügynök akták fogalmának pontos tisztázása és a nyilvánosságra hozatal gyakorlatának meghatározása lesz, mondta Katona Csaba történész azzal összefüggésben, hogy a Tiszapárt törvényjavaslatában egy bizottság létrehozását kezdeményezi, amelynek az akták felülvizsgálata lesz a szerepe.
A történész azt mondta, az ügynök akták nagyon sokféle iratot jelentenek, ezek jelentős része pedig a megfigyelt emberekről szól, ezért ezek nagyon érzékeny adatokat is takarhatnak.
Az iratok jelentős része a megfigyeltekről szól értelemszerűen, és nyilvánvalóan nem lehet azt megtenni a kommunista pártállam által megfigyelt emberekkel, akiket egyszer már megalázott a saját államunk, hogy a róluk szóló adatokat tesszük olyan értelemben nyilvánosságá, hogy a magánéletükbe vájkálunk. Tehát egy nagyon súlyos történészi felelősség, és egy morális felelősség is meghúzódik a háttérbe.
Egy hét alatt 24 embert fogtak el, vagy állítottak elő a fővárosi Kelenföldi vasútállomás környékén.
A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak. Volt köztük olyan, akiről kiderült, hogy elfogató parancs alapján körözik, és olyan is akadt, akit bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök több esetben feljelentést tettek közterületi alkoholfogyasztás vagy veszélyes eszköz birtoklása miatt, és bírságot szabtak ki köztisztasági és KRESZ szabályszegés miatt. A hatóság emberei lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a Kelenföldi vasútállomás környékén.
Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni.
Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Az űrlap kizárólag elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adható be, a határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat.
Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. Célja támogatni a megelőzést, a felvilágosítást, valamint segíteni a szenvedélybetegeket.
A rendőrség emlékeztetett, hogy bűnmegelőzési szakembereik az elmúlt hetekben több tucat iskolai szülői értekezleten vettek részt, ahol tájékoztatták a szülőket a szerfogyasztás veszélyeiről, a megelőzés lehetőségeiről. Hozzátették, hogy a nyári szünetben táborokban folytatják a drogprevenciós munkát.
Autizmussal, valamint magatartászavarral élő gyermekek fejlődését támogató táborokat tart Fóton a Magyar Lovas Terápia Szövetség.
Gyógypedagógusok, terapeuták segítik a munkát, a szakmai foglalkozások mellett pedig változatos szabadidős programokkal is készülnek a gyerekeknek, mondta a Lovas Terápiás és Oktatóközpont vezetője. Bozori Gabriella gyógypedagógus, lovas terapeuta hozzátette, a táborokban és évközben is mindenkinek megtervezett terápiával készülnek, amelynek köszönhetően sokat fejlődik a gyerekek önállósága, magatartása és kommunikációja.
A terápiák azért eléggé egyénre szabottak, tehát próbáljuk figyelembe venni az adott páciensnek a képességeit, a szükségleteit, a speciális igényeit, de természetesen ezeken a terápiákon nagyon sok olyan feladatjátékhelyzet van, ami a mozgás fejlesztést segíti, aztán rengeteg olyan szituáció, ami a beszédre fókuszál, és hát kinél mi a probléma, van akinél még a kognitív funkciók fejlesztéséhez választunk nagyon sok olyan játékot, módszert, amit egyébként így körül lehet játszani.
Látványos futamokkal és színes programokkal várja az érdeklődőket jövő szombaton a Derbi és Divat Fesztivál.
Az eseményt szervező Kincsen Park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, július 4-én agár és ügető derbivel, július 5-én pedig galop derbivel készülnek. Szotyori Nagy Ádám hozzátette, a rendezvényen való részvétel ingyenes.
Nagyon sok kísérő programmal készítünk, főleg a gyerekeknek lesz kincskereső kalantúra, pónin tudnak lovagolni, lesz arcfestés, huszárok fognak bemutatózni, és hát nem utolsóban ugye itt fogadni is lehet, mind a három szakákban lehet fogadni, 5 milliós jackpot lesz, ezen kívül a gasztronómia szerelmeseit is azért gondolunk rájuk, ugye lesz a panoráma éttermünk, az folyamatosan nyitva van, különböző büfék és futrákokkal várjuk a közönséget, úgyhogy elég komplex programot nézzünk elébe.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres, és ez az M0-as autóút forgalmára is visszahat, aki teheti, az 5-ös főúton keresztül kerüljön.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton a Váci út felé. A Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
A krónika véget ért, a szerkesztő Kubitschek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Műsor ajánlott.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Magyarország első indiai zeneiskolájában Virág Balázs az alapító a ritmuskántálás mellett a pakhavadzs ütős hangszerrel is megismerteti a diákokat. Több évet élt Indiában, így helyi mestertől sajátította el a zenei alapokat.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. A Forma egy világáról orvosi szemmel.
Óriási élmény mindig az, hogyha bele tudok nézni egy helyi nagy kórház működésébe, hogy ők vajon ezt hogy csinálják. Rengeteg dolgot innováltunk itthon, mind a légimentésben, mind a kórházi sürgősségben, elsősorban Angliából, Amerikából és Ausztráliából, de rengeteget lehet tanulni Japánban, Szingapúrban, Olaszországban, tehát azokon a pontokon, ahol Forma 1 versenyek vannak, én belelátok a helyi működésbe, az egy óriási nagy kitekintés.
Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Hetzmann László baleseti sebész, a Forma 1 állandó orvosa. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Zenei találkozások a Várkert bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4:11 után vagyunk 2 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az utóbbi években egyre többen érdeklődnek a törpe gyümölcsfák iránt, hiszen a városi életmód és a kisebb kertek, teraszok új keretet adnak a gyümölcstermesztésnek. A törpe megyfa valóban ideális választás lehet kisebb kertekbe, vagy akár erkélyekre is, hiszen helytakarékos, így balkonon is kényelmesen nevelhető anélkül, hogy zavaróvá válna. Ugyanakkor terméshozamuk alacsonyabb lehet és érzékenyebbek bizonyos betegségekre, mint nagyobb társaik. De hogyan lehet törpe megyfát ültetni, és mit jelent a törpésítő hatású alany? És ha már megy, hogyan készítsünk megyszörpöt hideg eljárással, tehát főzés nélkül? Ezekre a hallgatói kérdésekre is válaszol Bozsik gazda a következő összeállításban.
Őt szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznyefa van-e, és lehet-e valahol kapni?
Aki fát ülted, bízik a jövőben. És itt jön az alanyok világa, a törpésítő alanyok. Most így magyarosan mondom, hogy Gizella alanyok.
Igen.
Dr. Orlóci László, botanikus tanár.
Rengeteg törpésítő lehetőség van alanyban, de hát aztán egy más kérdés, hogy az alanynak milyen hatása van a nemesre, nem csak növekedés, hanem akár a termés minősége szempontjából.
Nagyon érdekes például a cserebogár elleni küzdelemben, hogy a kumarin tartalmú sajmegyek mennyire vonzák a cserebogár pajorokat. Tanár úr Bólint.
Igen. Ez egy komoly, nagyon komoly probléma, és amíg a cserebogár elleni védelmet nem tudjuk mondjuk biológiai alapon megoldani, már pedig egyelőre még ez nem nagyon működik, addig ez egy komoly kihívás az alany termesztők, illetve az alany nemesítők számára.
Aztán sok olyan alany van,
amelyiknek pozitív hatása is lehet, akár fonálféregőző, akár az őszibarack alanyoknál, GF alanyokra gondolva, ahol egy komoly fonálféreg tolerancia figyelhető meg, főleg olyan területeken, ahol eleve már fonálféreges a terület, vagy hajlamos a terület erre, ott nem is lehet elkerülni ezeknek a használatát.
Megfákat kivettük az őszön a helyéről, a kertből, a nagy termőképes fákat, mert tönkrementek, és most oda a helyére ültethetek-e újabb hasonló kis megyfákat.
Megyfa után ültessen megyfát?
Én nem tenném.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
Tulajdonképpen a csonthéjas gyümölcsű növények, azok érzékenyek az úgynevezett
újratelepítésre,
így van. Tehát jó esély van arra, hogyha újra telepíti az adott helyen a megyfáját, akkor az egyrészt nem lesz hosszú életű, másrészt pedig nagyon gyenge növekedésű lesz, tehát amennyire lehet, ezt kerülni kell.
Az alanyok világa, az megoldás lenne-e kedves hallgatóknak, hogyha sajmeggy alanyon volt, akkor mondjuk vagy cseresznye alanyon ültetne, vagy vadmeggyen? Tanár úr ringatja fejét.
Nem, mert sajnos nem. Tehát ezek mind a prunus nemzetségbe tartozó növények. Ezek nem szeretik, hogyha ugyanoda kerül vissza ültetésre.
De hogyha lemond a megyfáról, akkor megyfa után professzor úr mit javasolna? Ültessen almafát?
Hát almafát, birset, vagy körtét, vagy hát valamilyen dísznövényt is igen ültethet, csak ne a rozáceai család prunoidei a családjába tartozó növényfajt ültessen oda.
Tehát akkor ezek pedig ugye cseresznye, megy, szilva, kajszibarack, őszibarack, mandula.
Ezeket ne. Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést, vannak, amelyek nagyon nem szeretik, tehát ilyen például a vadkajszi, amelyik nem szereti, a mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok, azok se szeretik, illetve hát úgy is mondhatom, nagyon érzékenyek a visszatelepítésre, vagy újratelepítésre. Őszi barack alanyokról is ez elmondható. Talán a GF 677-es az egy kicsit jobban bírja, de én nem ültetném vissza, hogyha nem muszáj.
Érdem beszélgetünk, és itt születtek a csodálatos magyar medgyek. Maliga professzor úrral, kedves hallgatóink, nagyon szívesen ültetnének medgyet. Professzor úr, milyen megyfajtákra hívja fel a figyelmet?
Igen, hát nagyon örülök, hogy szóba került Maliga Pálnak a neve. Ő világra szóló megynemesítési programot indított el. Amerikai Egyesült Államokban is termesztik az ő fajtáit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb fajtája még mindig az érdi bőtermő, mind a mellett, hogy vannak hibái is. De hát ugye tökéletes nincsen semmiből se. Nagyon oda kell figyelni a növényvédelmére és a korona kialakítására, mert könnyen széthasad a korona. Tehát amikor az ember elülteti a csemetét, akkor úgy kell a koronát kialakítani, hogy a vázágak azok ne egy pontból, vagy ne közel egy pontból induljanak, hanem legyen köztük elegendő távolság, és akkor jó eséllyel hosszú életű lesz ez a fa. De a Monélia nevezetű gomba az sajnos megtámadja, és érzékeny is rá, úgyhogy ha nincsen megfelelő növényvédelemben részesítve virágzáskor, tehát virágzáskor kell gombaölőszerekkel kezelni, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.
Édes testvére az érdi bőtermőnek, ugyanabból a kombinációból származik a meteor korai. Nekem kedves fajta, de ugye gyümölcs méretben például azért elmarad lényegesen az érdi bőtermő mögött.
Hát ez így van. De nagy előnye, hogy korai fajta, tehát korábban terem. A színe se olyan, mint az érdi bőtermőjé, kisebb a gyümölcse is, de mind a mellett egy jó fajta, úgyhogy ezzel is lehet próbálkozni.
Olyat szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznyefa van-e, és lehet-e valahol kapni?
Alapvetően a cseresznyét és a medgyet elsősorban sajmeggy alanyon lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe cseresznyefákat, törpe megyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire terjedtek el?
Ma már nélkülözhetetlenek a cseresznyénél is és a medgynél is a törpésítő alanyok.
Bereznai Roland, faiskolás, okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök.
Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos, optimális tápanyagellátás, folyamatos meccés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő meccés. Így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat. Na most házi kertben nem mindig van erre lehetőség, hogy ezt ennyire úgynevezett intenzív körülmények között neveljük a gyümölcsfáinkat, és hozzáteszem, hogy akinek egy-két fája van, talán nem is feltétlen fontos. A medgynél különösen nem okoz az gondot, hiszen a medgy egy-két fajtát kivéve azért nem nő az égig. Cseresznye az már inkább. Meg lehet próbálni a lekötözés szintén, tehát hogy vízszintesbe lekötözzük a koronágokat és a termőrügy differenciálódást, ugye elősegítjük, mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem egy, mondjuk így általánosságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erőt igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtás növekedés lelassul.
Van egy nagyon egyszerű befőzési módszer a szódavízzel. Megmosuk a gyümölcsöt, betesszük üvegbe, előtte elkészítjük mellé a kupakot, egy kis cellofánt, mindegyik üvegre teszünk egy borsonyi szalicilt, annyi cukrot, amennyit a medgy vagy a cseresznye megkíván, ezekre a csonthéjasokra vonatkozik. Föltöltjük üveges szódavízzel, amit az üzletbe veszünk, azonnal lezárjuk, feltesszük a polcra, és tavasszal elővesszük, ropogós, finom, benne marad minden vitamin, mert nem főztük.
Pajtás Ferencnél is gyönyörű szép ez a falmi.
Ez a pándi megy kis tartsan, azt lehet mondani, hogy az van inkább elterjedve, meg a diófa, ez a kettő, amit utcán megtalálható.
Itt önellátásra dolgozik.
Vagy a hűtőláda, vagy lefagyasztásra.
Magozva.
Magozva, igen. És utána meg, hogy mennyi menjen be, ez mindig a vita tárgya. Igen, hát a hűtőláda belefér, mert 300 literes, szóval azon nincsen gond, csak én szörpöt akarok inkább belőle csinálni. Megy szörpöt, és hát a család ezt majd nem magizóan akarja támogatni.
Pedig az is nagyon finom, például lehet főzve is, meg lehet hidegen is. Hidegen minden érték benne marad.
Igen, most igen, az interneten többféle receptet kezdtem el nézegetni, és abból próbálom összeszűrni, hogy melyik legyen a legjobb, meg a leggyorsabb variáció.
Hátrább megyünk, mert mutattam már az előbb, csak eljöttünk a megyfelkig. A megy feldolgozásának nagyon sok ága lehet, szörp, lekvár.
Én most abban éltem be, most azt akarom, mindenféleképpen megyszörpöt szeretnék.
Akkor, ha elmondhatom a saját gyakorlatomat, én úgy szoktam készíteni a megyszörpöt, kettős hasznosítás, tehát hogy a hús, a gyümölcs hús se vesszen el, hogy kimagozzuk a megyet, és ízlés szerint egy kiló megyre számítva 50 dekától lehet fölmenni akár egy kilóig is, tehát hogy egy az egyben, magozott megy és cukor, és akkor a cukor annyira átjárja, hogy már elolvad, és ki is vonja a megylevet a megyből, és akkor ott marad ez a cukrozott finom megyhús, ami süti alapanyag lehet aztán később, és akkor van így hidegen elkészített szörp alapanyagunk is.
Nekem ez a fő gondom, a magozás, ugye, mert a nagyon sok megy van ahhoz, hogy magozzam. Találtam most fönt a neten, amit nem kell magozni, hanem maggal együtt lehet sajtolni.
Tehát ki lehet sajtolni a gyümölcsöt?
Igen, edénybe kell 24 óráig állni, hagyni cukorral együtt minden, ugye szalicil, citromsav.
Nátriumbenzoát is lehet, ugye, a szalicil helyett.
Igen, igen, igen. Ja, meg 3 liter víz hozzá, 8 kilóhoz, ugye, és akkor azon keresztül
pelenken keresztül
átszűrni.
Igen, mert a gondot, ugye ezek a pici kis gyümölcshús cafatkák okozzák, azokban el tudnak rejtőzni az élesztő gombák, és akkor
ból lesz a szörpünkből, amit eddig el szerettünk volna kerülni. De hát az lesz belőle, akkor szerintem most se fog kárba menni itt a családba. De én jobban szeretnék a szörpöt.
Hát ez a végső.
Ez a végső állomás. Most szörp, most ebbe gondolkozok.
Nagyon sokféle tartósítási mód lehetséges. Van egy készülék, amelyik ilyen gőzölő eljárással finom gyümölcslevet is tud készíteni, és fölnyitom a tetejét. Ott vannak benne a cseresznyeszemek, és forró gőz járja át, és akkor a végén egy kis csövön ki lehet engedni. Már itt vannak a konyhában az üvegek. Ennek az az előnye, hogy se tartósítószer nincsen benne, se pedig cukor nincs hozzáadva, tehát a természetes gyümölcs cukor van benne, tehát hogyha például valaki cukorbetegségben szenved, és megnézi a táblázatot, hogy egy cseresznyében körülbelül mennyi a cukor, akkor azt egy az egybe meg tudja számlálni, és mondjuk egy 180 g-os szénhidrát diétánál, amit egyébként ajánlanak is a doktorok, például Telegdi Margit doktornővel beszélgettem erről, hogy a cukor, az egyszerű cukrok, illetve az összetett cukrok.
Cukorbeteg elvileg kétszer vagy maximum ritkán háromszor egy héten ehet burgonyát, mert annak is eléggé nagy a vércukoremelő hatása. Mindent be kell számítani az egész napi szénhidrát szükségletbe, vagy fogyasztásba, a legapró részletekig. Minden ételt és italt, amiben szénhidrát van.
A gyümölcsök világa is mennyire megosztó?
Hát a gyümölcsök között is igen nagy különbség van. A legkevesebb szénhidrát az áfonyában, a szederben, a málnában, az almában, eperben, őszi barackban van, a többi gyümölcsben jóval több.
Megybor. Itt készül?
Általában megynek nagyon finom illata van, és nálunk több céllal.
Csizmadi a Gábor.
Úgyhogy ez már a második megyből bor csinálunk, mert az első az egy szörpök készítés volt, amit a feleségem csinált, és akkor a maradék anyagot nekem adta, abból lesz ez a finom bor.
Első lépés a szörp.
Csizmadi a Gábor némőke.
Kimagozom a megyet, ahány kiló a megy, hát nem teszek kilónként egy kiló cukrot.
80 deka?
Hát 70-80 deka körül, ha jó édes a megy, akkor elég a 70 deka, ha még nem teljesen beérett, akkor teszek 80 dekát, ezt összekeverjem, egy napig jövetmenet mindig kavarok rajta, jó sok levet ereszt, és akkor leszűröm, a sűrűje megy a férjemnek tovább hasznosításra, és akkor a megybe beleteszem, a megy lébe, szörbe beleteszem a tartósítót, beleteszem a nátriumbenzoátot, abban jó alapos elkeverem, és mehet a palackokba.
Tehát hideg eljárással készíti egyrészt a cukor tartósít, másrészt a tartósítószer is besegít.
Szépen elállt tartósítja, és hidegen, teljesen nyersen minden aromája benne van, család aprajának a legyik legkedvesebbje a megyszörp.
Keresztes Ferenc kollégám mondta, érdekes, hogy nagyon sokféle megybor recept van, és hogy ők nem magozzák ki, hanem csak összezúzzák, és akkor ezzel a zúzalékkal indítják el a zajos erjedést, és a zajos erjedésnél szűrik le, és akkor utána, mint bor, kezelik, fejtik, óvatosan kénezik.
Így van, én is holnap már le is fogom szűrni.
Álomfinom az illata, tényleg, igen. Ahogy jön a hordóból.
Igen. Hát hál' Istennek nagyon jó sikerül, remélem, legalábbis eddig tökéletes a folyamata, ahogy készül.
Egy csodálatos magyar értékek vannak a medgyek birodalmában, akár az érdi kutatóból, akár pedig a táj szelekciós fajtákból, tehát érdi bőtermő, meteor korai, aztán újfehértói fürtös, debreceni bőtermő, Kántor Jánosi, csak hogy néhányat kiragadjak, vagy az érdi jubileum, amelyik szintén egy különleges fűszeres medgy, és cseresznyebort is lehet készíteni ugyanilyen eljárással, Gábor Bólint, és ugye még a kései cseresznye, mint a Katalin vagy az Axel, ugye az egy utóbbi az öntermékeny magyar érték.
A megy szerintem az egyik legsok oldalúban hasznosítható gyümölcsünk.
Most kaptam egy leírást a napokban, hogy ugye a pipacs megyek is milyen értékesek. Kecel térségében óriási nimbusza van ennek, vagy ugye a bosnyák megyek egy teljesen másik fajta kör, a fehér megyek, vagy azoknak a megyeknek a világa, amelyek nem festőlevűek, és akkor itt a fehérből elmetünk egészen a festőlevű cigány megyekig, amelyek szintén óriási értéket képviselnek, Gábor Bólint is. Megyes pitétől Emőke is Bólint.
A gyümölcslevesek, a megymártás, nagyon-nagyon sok oldalon
rétesek.
Lehet. Arról ne is beszéljünk.
Igen, hát az nagyon finom. Egyik finomabb, mint a másik. Úgyhogy azért mondom, hogy a legsokoldalúbb gyümölcsnek én a medgyet tartom.
Azt hiszem a pavlovi reflex sokunknál bekapcsolt, köszönjük szépen Bozsik gazdának a meggyel kapcsolatos tudósítást, 2 perccel múlott 10:30. Ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe itthon. Az országos tiszti főorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent. Az év 5. hónapjában 5654 gyerek született, 9601 ember halt meg, és csak nem 5300 pár kötött házasságot, közölte a KSH. Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. A rendőrség emlékeztetett, hogy bűnmegelőzési szakembereik az elmúlt hetekben több tucat iskolai szülői értekezleten vettek részt, ahol tájékoztatták a szülőket a szerfogyasztás veszélyeiről, a megelőzés lehetőségeiről. Hozzátették, hogy a nyári szünetben táborokban folytatják a drogprevenciós munkát. Zavartalan napsütésre számíthatunk. Napközben 33-38, este 28-33 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4 perccel vagyunk 10:30 után. Jó napot kívánok! A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a következő napokban tartósan extrém melegre kell számítani, ami fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet. Éppen ezért ma éjféltől június 30-a kedd éjfélig 3°-ra emelik a hőségriasztást. A forróságban leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen magára és embertársaira. Itt van velünk a vonalban Dóka Imre, országos katasztrófa védelmi főigazgatóság helyettes szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mire figyeljünk ilyenkor fokozottan?
Nyilván az egészségügyi kockázatok és odafigyelés mellett a környezetünkre is fokozottan kell figyelni ilyenkor. Mindenképpen a hő- és lánghatással járó munkavégzésnél még fokozottabban járjunk el, tisztítsuk meg a munkaterületet, legyen közelben oltó víz. A hőségben ugrásszerűen egyébként megemelkedik ilyenkor a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma, hiszen a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt légést vízmelegítők közelében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly évben 24 napon át volt egyébként hőségriasztás érvényben. Ez idő alatt 121 alkalommal vonultak a tűzoltók szénmonoxidos esetekhez. A tavalyi évet, ha nézzük, akkor június 26-án érkezett akkor összesen 27 riasztás, amikor 3°-fokú hőségriasztás volt érvényben. Ez az idénre is igaz lehet, hiszen a mögöttünk hagyott napokban szombat óta van elrendelve hőségriasztás. Múlt hét szombat óta, a hőség óta 45 ilyen jellegű eseményhez kellett vonulnunk. Ilyenkor nyilván az idős és egyedülélők is veszélyben vannak. Több alkalommal lemadtak életjelölt magukról múlt hét szombat óta. 163 ilyen esetben kellett ajtónyitáshoz vonulnunk. Ilyenkor a forróságban pedig nagyon fontos az, hogy aki teheti, tartózkodjon árnyékban, illetve légkondicionált helységekben. Ennek elérhetősége a többek között a katasztrófavédelem weboldalán is rendelkezésre áll. A gyereket, házi kedvencet, bárkit ne hagyjunk ilyenkor a parkoló autóban, hiszen még fél árnyékban is a járműtaster olyan életveszélyesen felmelegedhet, ami életveszélyt jelent. Ha bárki ilyen jellegű esemény tapasztal, akkor mindenképpen jelezze ezt a 112-es segélyhívón. És még egy nagyon fontos van, hogy az ország egész területén már tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely azt jelenti, hogy az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik, ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közvetlen közelében a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. A saját kertben nem tilos grillezni, bográcsozni, de járjunk el fokozottan, itt is készítsünk be oltóanyagot, és magát a bogrács alatt lévő tüzet ne hagyjuk felügyelet nélkül. Ha a szabadtéri tüzeket pedig, ha nézzük, akkor múlt hét szombat óta 229 szabadtéri tűzhöz kellett, hogy vonuljunk. Ezek kisebb-nagyobb intenzitásúak voltak. Nyilván ilyenkor fokozottan terhelt maga a környezet is, a legkisebb szikrától lángra kaphat maga a növényzet.
Nagyon sokan indulnak ilyenkor pihenni, akár vízpartra, vízitúrára. Mire figyeljünk már csak azért is, mert sokan gondolják azt, hogy itt nem lehet baj, hiszen nyaralok, pihenek, bemegyek a vízbe, visszahűtöm magam, de azért ez valahol önbecsapás.
Ahogy a mögöttünk hagyott hétvégé is rámutatott arra, hogy akkor is már nagy meleg volt, hőség volt, ilyenkor lokális zivatarok, záporok kialakulhatnak, ezért a nagyobb hazai tavakon mindenképpen a viharjelzéseket vegyük komolyan. A katasztrófavédelem április 1-től október végéig a nagyobb hazai tavakon, így a Fertőtavon, a Balatonon, a Velencei tavon, illetve a Tiszatavon is működtet viharjelzőket. Ezeket a lámpákat jól látható helyre telepítettük, illetve ezek modernizálásra is kerültek az elmúlt időszakban. Ezért a Balatonon összesen 54 viharjelző lámpának köszönhetően egy adott pontról legalább 3-at lehet látni, a Velencei tónál 4, a Tiszatónál 5, a Fertőtónál pedig 11 ilyen jelző lámpa működik. Figyeljük azt, hogy első fokú viharjelzésnél a percenként 45 alkalommal felvillanó sárga fény figyelmezteti a vízben tartózkodókat. Ilyenkor már a vízben tartózkodni, illetve vízi sporteszközöket használni csak a parttól 500 méterre lehet. A másodfokú viharjelzés esetén pedig ez a lámpa 95 villan percenként. Ilyenkor azonnal ki kell jönni a vízből. Nyilván a strandot üzemeltető ilyenkor felhívja a figyelmet, akár hangos bemondó segítségével is, hogy mindenki hagyja el ezt a vizet, hiszen így garantálható maga a fürdőzők biztonsága.
Nagyon szépen köszönjük Dóka Imrének, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjének, hogy itt volt velünk. Nem véletlenül kérdeztem rá a vízitúrákra, hiszen Szabó Miklós, a Magyar Vízitúra Szövetség alelnöke, kenús és sárkányhajó versenyző már itt van a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Hát az a helyzet, hogy igen, jó lett volna, hogyha televízió vagyunk, mert akkor látják, hogy ön idén már nem keveset evezett. Ezt látom a színéből, hogy a nap megkapta, igencsak, és egy versenypólóba jött egy magyar címellel itt a bal oldalon.
Igen, nagy kapkodásban ezt találtam meg, mert ilyenkor rendkívül sok a tennivaló.
Erre irányulna a kérdésem is, hogy mennyire népszerű a vízitúrázás Magyarországon.
Egyre népszerűbb. Ugye a szövetségünk, a Magyar Vízitúra Szövetség nem egy régi szövetség. 3 szezont dolgoztunk eddig végig. Viszont nagyon tapasztaltak a tagok, nagyon régi vízitúrázók. Erre volt egy igény, hogy a vállalkozókat és a különböző régi vízitúrázókat így összefogja egy szövetség, és hát szerintem rendkívül jól működünk. Minden évben rengeteg embert viszünk vízre, körülbelül ilyen 15 ezres nagyságrendben. Ezek csak a vállalt különböző túráink, ugye az oktatásban dolgozók, ez egy ingyenes vizitúra kifejezetten pedagógusoknak és oktatásban dolgozóknak. Aztán van az ESEN is, a speciális nevelési igényű gyerekeknek, ugye vannak túrái, ingyenes túrái. Aztán van ugye az általános vizitúra, ami szintén lehetőség azoknak, akik mondjuk szociálisan hátrányosabb helyzetűeket, őket is kivisszük a vízre. Aztán van az összes többi túránk, és hát van a víziring, ami 12 helyszínen szintén nagy létszámban visz vízre embereket.
Mely folyók és vízterületek a legkedveltebbek a túrázók számára?
Én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon frekventáltak, ugye Szigetköz, Dunakanyar, Balaton, tehát azt gondolom, hogy vannak nagyon frekventáltak, de ez egy országos szervezet, és mindenhol próbáljuk a vízitúrázást erősíteni. Hát ugye a Tisza felső folyásról is közé kell beszélnünk, a Tiszáról. Magyarország lakosságának több mint a fele vízparton él, szerencsére, hogy rengeteg vízünk van, és hát próbáljuk egyre jobban kiterjeszteni az ollót, egyre több lehetőséget adni. Vannak folyóink, amik időszakosan hajózhatók. Ugye lásd Ipoly Garam, amikor nagyon kicsi a víz, akkor igaziból csak sétálni lehet, de azért amikor megfelelő vízmennyiség van, akkor nagyon-nagyon szép túrákat lehet ott szervezni. Igyekszünk minél jobban kiterjeszteni a munkaterületet. Egyébként jó kapcsolatban vagyunk a határon túli vállalkozókkal is, tehát felvidéki részeken nagyon sok helyen jó kis vízitúrázók vannak, úgyhogy.
Az asszály az mennyire befolyásolja az önök munkáját? Mert ahogy így hallom, ahogy mesél róla, igazából alkalmazkodnak. Tehát amikor van elég víz, akkor eveznek, ami csak akkor nem, akkor sétálnak.
Azért van, ahol korlátozza, ugye hát lásd Velencei tó, tehát persze. Ott azért Ez, hát ott és, nagy baj van. És hát inkább azt mondanám, és pont most beszélgettem az egyik kollégámmal, hogy azért inkább az a baj, hogy elmondják, hogy rettenetesek az állapotok, de hát ők edzenek továbbra is, tehát megtalálják a vizet. Hát nem ott, ahol eddig. Ugye lényegesen kisebb a víz magasság, de azért még nem száradt ki a tó, tehát lehet rajta azért nyugodtan evezni. Tegnap is jártam egyébként a Velencei tavon, lehet fürödni. Hát igen, kisebb a víz sokkal, és hát megvan az az aggály, hogy még kisebb lesz. Ugye most azért elérte azt a szintet, ami azt hiszem a legkisebb. Igen, hát reméljük, sajnos, hogy nem lesz. De a Duna ugyanez. Tehát most nagyon szép fövenyes partok vannak, már annyira mederbe vagyunk, ugye, és ez egyébként az előző témához kapcsolódva, ugye ettől veszélyesebb most, hogy egyébként a víz meleg, tehát jó a víz, viszont mivel már csak a meder részek vannak, azért hirtelen mélyülések lehetnek, tehát azért erre vigyázni kell. Hát ugye felhevült testen nem ugrálunk be, de ezt gyerekkorunktól tanuljuk, mégis aztán valaki ennek ellenére beleugrál. Hát ugye ilyenkor mindig van egy-két ilyen sajnos figyelmeztető baleset, és ilyenkor minden hatóság kicsit szigorúbban veszi a dolgát.
Itt van velünk a vonalban Vermeser Anita, Vizitjuk Vizitúra Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Miben különbözik a Vizitjuk más vizitúra szervezőktől?
Alapesetben semmiben, egy non-profit szervezet vagyunk, akik vizitúrákat szerveznek Szabolcs megyei lévén, itt a Szabolcs és környező folyókon, tehát Felső-Tisza, Öreg Túr, Bodrog, Bodrog Ártér. Amiben különbözünk, mivel non-profit egyesület vagyunk, az összes bevételünkből, az összes nyerességünkből autizmussal élő gyerekeknek és családjaiknak szervezünk fejlesztő élménynyaralást, aminek nem kis része az, hogy minden nap evezünk.
Mit ad egy vizitúra egy autizmussal élőnek?
Nagyon sok mindent, ugyanaz, mint másoknak. Nyugalom, csend, pihenés, ring alattam a kenú, és ezek nyugtatják az idegrendszert. Úgy építettük fel a programjainkat, hogy 11 féle programunk van, ez egy családi élménynyaralás. Foglalkozunk természetesen az érintett gyermekekkel, a nem diagnosztizált, nem autista testvérekkel és a szülőkkel is, hiszen nem egyszerű ez az élet. És a különböző foglalkozásokon tulajdonképpen az evezésre készítjük fel a gyerekeket. Hogy lehet egy állatasszisztált, egy kutyás vagy lovas terápiával felkészíteni a gyereket az evezésre? Együttműködés, önismeret, szabálytartás, minden a természet lágy ölén, 8-10 féle fejlesztésünk van, és minden nap van evezős programunk délelőtt is és délután is.
És mely történetekre vagy visszajelzésekre a legbüszkébbek az elmúlt időszakból?
Hát ha azt akarja, hogy sírjak, akkor nagyon sokat tudnék mondani.
Nem, ez
például
volt a
szándékom. Például jött ilyen, hogy soha nem jutott volna eszembe, hogy mi elmerjünk menni kenúzni. Soha nem jutott volna eszembe sátrazni. Soha nem jött a gyerekem ruhában vízbe. Egy család nem tudott elmenni strandolni, mert a gyerek csak mesztelenül volt hajlandó vízbe menni, annyira szenzoros volt. Viszont körülbelül ilyen időjárásunk volt, és én nem bírom a meleget, ezért járok vizitúrázni, és ültem a folyóban, az Öreg Túr partján voltunk, térdig ért a víz, beültem a folyóba, úgy ruhástól, ahogy voltam, és jött a kisfiú nagy csodálkozó szemekkel, hogy anya, ez mi? Mit csinál a néni? Mert az ruhába fürdik. 2 perc múlva a gyermek ruhában lobácsolta a térdig érő vízbe, és onnantól minden nap kenuzott.
Elképesztő, elképesztő. Na, milyen programjaik
vannak?
Igen, igen, nagyon jó volt hallgatni. Milyen programjaik vannak még ezen a nyáron, és hol lehet megtalálni?
Jelenleg most itt egy helyi speciális iskolában tartunk önismereti tábort autista gyerekeknek, ez teljesen szárazföldi program. Aztán nekem lesz egy hét szünetem, és utána 2 túrnus indul az Öreg Túr partján Sonkádon. Az elsőn 60 fővel, a másodikon 50 fővel veszünk részt. Ez az Éj Együtt Lenni Jó élménynyaralásunk, az ominózus vizes evezős speciális programunk, és itt lesz kutyaterápia, lovasterápia, zeneterápia, mozgásfejlesztés, társasjáték általi fejlesztés, meseterápia, kézművesség, bémerágy, ugrálóvár, akadálypálya, relaxáló masszázs, életvezetési tanácsadás, jóga, reggeli edzés és evezés, evezés, evezés. Minden mennyiségben.
És gondolom, ha valaki csak simán rákeres, hogy vizitjuk, vizitúra egyesület, akár Google-ben is, akkor azonnal megtalálja önöket.
Rögtön meg fog minket találni, igen. És mi is csatlakoztunk természetesen a Magyar Vizitúra Szövetséghez. Alapító tagok vagyunk, nagyon jó a kezdeményezés, nagyon jó programokat valósítunk meg, mindenki kicsit mást, mindenki kicsit máshogy, de azt hiszem, hogy ha valaki ellátogat a Mavitus oldalára, akkor meg fogja találni a számára megfelelő vizes programot.
Nagyon szépen köszönjük Vermeser Anitának, a Vizitjuk Vizitúra Egyesület elnökének, hogy itt volt velünk. És Szabó Miklós, Magyar Vizitúra Szövetség alelnöke, kenús és sárkányhajó versenyző továbbra is a stúdióban. Azt említette, hogy egyre többen szeretnek vizitúrázni. Na de, egy napos hétvége, egy hét, vagy akár a családi nyaralást már így tervezik?
Egy picit itt Anitához visszatérve, egyetértek vele, a vizitúráz2z.hu, itt lehet a programjainkat megtalálni. Ugye hát láttunk egy kezdeményezést, ahol az autista és a egyéb problémával küzdő gyerekek kapnak egy segítséget a családon keresztül, és azt gondolom, hogy maga a vizitúrázás egyre népszerűbb, hogy ez egy nagyon-nagyon régi túra forma, ugye a 800-as évek végétől cserkész mozgalmak, hogy elkezdődtek, hogy legelőször a vízicserkészek, ugye aztán egy időszakosan a rendszerváltásban lettek vízi úttörők, de egyébként a vízicserkészekből alakultak ők is. Amikor megint volt egy rendszerváltás, akkor sajnos ezek a vízi úttörő eszközök egy kicsikét elvesztek. 90-es években volt egy kis megtorpanás, de most én úgy érzem, hogy újra egy ilyen reneszánszát kezdi élni. Rengetegen szapoznak, kajakoznak, különböző eszközöket vonnak be most már, tehát nem úgy van, mint eddig, hogy ugye valamikor voltak a 70-es években, leginkább kilbótokat láthattunk. Kilbót, igen, ezek a evezős hajók, amik ugye két pár evezővel, vagy egy pár evezővel, akár esetleg többel. Ezek egyébként magyar építésű fahajók voltak, mert 900-as évek elején a hollandok hozzánk hozták a kis hajó építést, és nagyon-nagyon komoly mestereink voltak. Itt meg lehet említeni például a Karsai féle hajókat, ezek európai hírű fahajók, fahajó építők voltak, voltak ilyen kajakok, és akkor rengetegen a 70-es években nem az volt a probléma, hogy fel kellett eveznünk az újpesti öbölből Vácig, hanem az volt a gond, ki kellett kerülni ezt a rengeteg kilbótot, és akkor a 90-es években ezek így eltűntek, maga a vízitúrázás szinte megszűnt, egyébként akkor a sporttal voltak komoly problémák, ugye nem csak a szabadidőtömegsporttal, hanem a versenysporttal is, és ez a reneszánsz, ami elkezdődött, azt gondolom, hogy a 2000-es évek vége felé, közepe tájéken, ez most már mutatja az erejét, tehát, hogy rengetegen vízre kerülnek. Ugye ez különböző problémákat is okozhat, ebben dolgozik egyébként a Magyar Vizitúra Szövetség, leginkább ugye a képzés részt szeretné erősíteni, a vízijártassági dolgokat szeretnék bevinni az iskolákba, tehát szeretnék azt, hogy mondjuk osztályfőnöki órán lenne egy elméleti része ennek a vízijártassági oktatásnak, és mondjuk a testi órán meg lenne egy vízbiztonság bemutatás fizikailag is. Úgyhogy vannak különböző tervek, ezen dolgozik a szövetségnek ugye a aktív része, igyekszünk.
És mit tanácsol, bocsánat, azoknak, akik nem annyira mernek vízre szállni, mert azt mondják, azt meghagyják a vikingeknek, a magyar az lovas nemzet. Hogyan kezdjünk neki, hogy mi evezősök legyünk?
Ugye a sárkányhajó sport eleve azokból dolgozik, akik vagy sportoltak már valamit, nem feltétlenül vízi sportot, mert ez egy ilyen másodlagos sport, bár most dolgozunk az ifjúsági részen is. Először biztonságos hajóba kell beülni, hogy megismerjük a vízen való közlekedést, a biztonsági szabályokat, és innen szépen lassan át lehet ülni keskenyebb eszközökbe, gyorsabb eszközökbe, hát kinek a mentalitása alapján, hogy ő mit szeretne. Van, aki mindig sárkány, ha jobban marad, mert az biztonságos. Van, aki átlép a szabba, akár az versenyszab, ugye az már azért nem olyan, mint
billeg.
Egy ilyen, az már azért az komoly már eszköz, igen, vagy akár egy vékonyabb kajakba. Egyénileg nem mindenki mer kimenni vízre, de ebben nagy segítség ezek a nagy csapathajók, hogy abba kezd, és akkor ott megismeri a vizet, megismeri a szabályokat, a közlekedést, utána már könnyebb átkerülni kisebb hajókba.
Az első lépés és az első lapát húzás a lényeg, akkor ezek szerint utána.
Hát meg lehet, ugye azok a szakképzett emberek, akik itt a Vizitúra Szövetségben is hosszú évtizedek alatt kialakítottak egy biztonsági protokollt, azt átadják, tehát nem, aki már így kezdi, az nem fog bevezni a nagyhajó elé, az biztonságosan fog átközlekedni mondjuk a Dunán, ahol vagy nem fog megközelíteni mondjuk egy bukógátat, mert tudja, hogy az veszélyes. Ezek fontosak, és akkor nincs gyakorlatilag a baleset teljesen kikerülhető.
Nagyon szépen köszönjük Szabó Miklósnak, a Magyar Vizitúra Szövetség alelnökének, kenus és sárkányhajó versenyzőnek, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
És itt van velünk a vonalban Cifra Szilvia, az országjáró műsorvezetője, hiszen hétvégén is utaztok, nem fogtok fázni. Szia, köszöntelek.
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát bizony nem fogunk fázni, de ahová érkezünk, ott bizony örülnek a melegnek, mert hogy Szőregre látogat az országjáró műsora. Szőreg egy jellegzetes rózsatermesztő vidék, és a rózsa bizony történelmi hagyományaira nézve kedveli a meleget, hiszen az egykori Perzsiából származik, és a meleg vidékeken termesztik legnagyobb mennyiségben most is, úgyhogy Szőregen a rózsa ünnep alkalmával most egy kicsit megbocsájtunk a melegnek és a napsugárnak is.
Szőregnek én utánolvastam, és ami így azonnal megütötte a szememet, hogy Joe Bagner onnan származik, Kreu Józsefnek hívták őt, a 70-es években a 10 legjobb nehézsúlyú ökölvívó között volt, és ő bizony szőregi születésű, de nyilvánvalóan nem miatta utaztok, nem csak miatta utaztok oda.
Nem csak miatta utazunk, de azért a rózsatermesztés hagyománya mellett nagyon sok értékről is beszélgetünk. Itt az előbb vizitúrázásról volt szó, ugye Szegeden, Szeged-Szőreg közelében ott van a Tisza, úgyhogy a Tisza parton is fogunk élményeket kínálni, vízisportra is adunk mi is lehetőséget, illetve sátortáborozás, nyári élmények a Tisza parton, és hát madármegfigyelés is lesz az országjáró műsorában. De azért valljuk be, ezen a hétvégén a virágos út az, amit mi legszívesebben kínálunk majd a hallgatóknak. Ez egy igazán színpompás, virágillatú, varázslatos országjáró lesz Szőregről, de hogyha már művészetekről, meg sportról is beszélünk általában az országjáróban, akkor Tömörkin István nevét is említenem kell, hiszen ő Szőreg vidékét megírta úgynevezett paraszt novelláiban, hát ebből is szemezgetünk majd egy kicsit, egy irodalmi rózsaútra is hívjuk majd az országjáró hallgatóit a délutáni műsor részben, és hát ezen a hétvégén Szőregen minden a rózsáról szól, úgyhogy selyemrózsák lesznek a szoknyán, csillámporos rózsabimbók a kislányok arcán, mert hogy például a modern táncba is egy rózsa ünnepet tartanak majd ezen a hétvégén, és hát a rózsa az egy ehető virág, úgyhogy olyan recepteket is kínálunk majd, mint például rózsalekvár vagy rózsabársonyba forgatott bombon, úgyhogy kulináris élvezeteket is kínálunk most az országjáróban holnap 10-től és délután 14:30-tól.
Fantasztikus. Nagyon szépen köszönjük Cifra Szilviának. A Hangtár mai adásából pedig kiderül, hogy a budai hegységben található pasarét honnan kapta valójában a nevét.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Disznó rétként és zsírdomként ismerték ezt a területet.
Budapest második kerületében járunk, méghozzá a budai hegységben, Pasaréten. Maticsák Sándor nyelvész, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára meg is magyarázza, hogy miért kapta az itteni rét a pasa nevet.
Döbrentei Gáborék javaslatára egy szebben csengő nevet adtak neki, és erre az utolsó budai pasát, Abdul Rahmant tartották méltónak, aki 1686-ban itt esett el a csatamezőn.
Döbrentei Gábor költő, királyi tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a reformkor kiemelkedő alakja, egy lelkes nyelvújító társaság élén úgy gondolta, hogy a német eredetű budai településneveket magyar hangzásúakra kell cserélni.
és 1847-ben 56 budai kerület kapott magyar nevet. Ezeknek a neveknek egy része a régi, több évszázada elveszett, de oklevelekben megtalált név újjáélesztése volt, más nevek tükörfordítások, vagy egyszerűen csak kitaláltak új neveket.
Ott van például a Rózsadomb, amely Pasaréthez hasonlóan az egykori török jelenlétre utal.
Élt egy híres dervis Budán, aki 1541-ben halt meg. Ő volt Gül Baba, azaz a rózsák atya. Sírja fölé sírkápolnát törökül türbét építettek, ez a mai napig megvan.
A Gül Baba nevet egyes források szerint a turbányán díszelgő rózsaszárról kapta. Más magyarázat szerint csak később változtatták nevét Gülre, miután a sírja körül rózsák nőttek. Gül Baba türbéje, síremléke, a törökök egyik kiemelkedő zarándok helye.
Ezt a területet a hódoltság korában törökül Gül Baba Bajridinak, azaz Rózsa Apó dombjának nevezték, ebből jött aztán létre később a magyar rózsadomb.
Rózsadomb betelepülése a 19. század végén, 20. század elején kezdődött. Eleinte üdülőterületként használták a második kerületnek ezt a részét, később a korabeli elit jómódú vállalkozók, kereskedők, gyártulajdonosok építettek maguknak impozáns, tágas villát ezen a helyen.
Hölgyeim és uraim, most gyönyörű fővárosunk egyik legszebb, sőt, mondhatnám, a legszebb részét mutathatom meg önöknek, a gyönyörű rózsadombot.
A rózsadomb sokáig az ország egyik legdrágább lakóövezetének számított. Magaslati jellegéből adódóan egyedülálló panorámája van a Budai-hegységre, a Budai Várnegyedre, az Országházra, a Dunára és a Margit-szigetre.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió Szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Nagy Bálint, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.